Tárják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok, ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. Tegnap késő estére kialakult a május 9-ei labdarúgó Magyar Kupa döntő párosítása. Kedden és szerdán nem mindennapos izgalmak után dőlt el, hogy a Zalaegerszeg és a Ferencváros játszhat majd a Puskás Arénában a trófeáért. Mindkét csata 11-esekkel dőlt el. Tegnap például a bajnoki címért is versenyt futó Ferencváros múlta felül 2-2 után 11-esekkel az Etót. Robi Kína mérkőzést követően így értékelt.
Nyilván sosem szerencsés, ha 11-es párbajra kerül sor, mert az kicsit olyan, mint a lottó. De az ilyen sorsdöntő pillanatokban kellenek az igazán nagy karakterek, akik képesek felnőni a feladathoz. Ma pedig több ilyen játékosunk is volt, mint például Dibusz Dénes, aki előlépett, miután az első büntetőnk kimaradt.
Következzen a maga 11-esét biztos lábbal értékesítő Korbu Máriusz.
Tudtam, hogy készen kell állnom, bármennyire is lenne az, 1 percre, 90-120 percre. Tudtam, hogy egy kis higgadság hiányzik nekünk. Örültem volna, hogyha tudtam volna eldönteni hamarabb egy kicsit, mert volt egy helyzetem. De viszont így kellett ennek lennie, és ez így volt tökéletes.
Ott a hosszabbítás második felében egyébként nem csak neked volt helyzeted, még két csapattársadnak is, pedig az első 15 perc nem úgy nézett ki a hosszabbításba, hogy ti bírjátok jobban fizikálisan. Mit szedtetek ott össze a végére?
Én ahogy beálltam, éreztem rajtuk, hogy elfáradtak nagyon. Talán ők nem tapasztalták meg olyan sokszor ezt a három naponta meccset játszani. Én egyből éreztem, hogy ott van keresni valónk, és talán győzni tudunk a büntetők előtt, de nem jött össze, de így kellett ennek lennie.
Az elveszített vasárnapi bajnoki után, annak függvényében mit jelent most ez nektek, hogy valahogy de sikerült bejutni a döntőbe?
Először is a vasárnapi mérkőzés után én személy szerint nagyon szomorú voltam, mérges, de inkább szomorú. Nem aludtam, de utána tudtam, hogy jön a következő meccs, és arra készen állni, és ott újból megmutatni. Ezért szép a foci, mert rá három napra be tudod bizonyítani, hogy tudsz győzni megint.
A Győriek edzője Borbély Balázs is értékelte a mérkőzést.
Mint a büntető párbaj legvégén egy nagyon keserédes félmosolyjal nyugtázta, amit történt. Mi futott át az agyán, látva a történteket?
Hát mit csinálják ilyenkor, mert tehetetlen az ember, hát most el kell fogadni azt, ami van. Nem jutottunk a döntőbe, szerettünk volna, szerintem talán meg is érdemeltünk volna, de meg kell hagyni, hogy a hazaiak sem érdemtelenül vannak a döntőben.
Ez egy nagyon eseménydús 120 perc volt, talán nehéz is lenne most egy-egy dolgot kiragadni, inkább arra lennék kíváncsi, hogy mi a legerősebb benyomás a 120 perccel kapcsolatban.
Hát azt, hogy helytáltunk, becsületesen helytáltunk, én szerintem jól lehet, hogy az eleje egy picit nyilván csináltunk hadcserét, játékosok játszottak olyanok, akik nagyon régen nem játszottak, nem voltak a kezdőben, volt egy kis idegesség, volt egy kis kapkodás, a bekapott gól is egy kicsit megfogott bennünket, de szerintem aztán visszajöttünk a meccsbe, megfordítottuk az eredményt, a másik fél idő teljesen rendben volt. Én úgy érzem, hogy a hosszabbításban is, mintha fizikailag mi lettünk volna egy picivel a hazaiak előtt, de ugye a 11-es párharc az egy kicsit a tapasztalatról, egy kicsit a mentális erőről is szól, ebben most a hazaiak voltak jobban.
Csinger Márk egy fél időt töltött a pályán, ő szerezte az Eto első gólját.
Hát a hosszabbításban szerintem mindkét csapat felé eldőltett volna. Nekünk is megvolt a helyzetünk, a Freudnak is megvolt, de tudtuk, hogy büntető rúgása azokban jók vagyunk, de egyre kevesebbet rúgtunk be, sajnos így nem tudtunk tovább jutni.
Gyakoroltátok egyébként tegnap?
Persze, mindenképp lehetett látni. Aki odaállt, az beszerette volna lőni, most a szerencse nem velünk volt.
Említetted a hosszabbítást, hogy mindkét csapatnak volt lehetősége. Inkább az első 15 perc volt a tét. hirtelen ott volt két hát nagy lehetőség.
A kinéz, igen, az így tudom mondani, hogy miénk volt az első, úgymond első 15 perc, utána Fradinak volt második 15 perc, volt egy lesgonyunk is a negyed órába. Mi minden szerintem minden megtettünk, de büszke vagyok a csapatra, és így ki lehet esni egy kupából.
A mérkőzés elején már a harmadik percben hátrányba kerültetek, és mintha kellett volna egy kis idő, mire megtaláltak a játékotok vagy a Fradi ellenszerét. Ha picit visszatekintünk, akkor hogyan indult nektek ez a mérkőzés, és hogyan tudtatok aztán fordítani?
Szerintem úgy indult, hogy úgymond bal szerencsés, oda középre ment egy labda, és pont el tudta rúgni, és gól tudott szerezni, de utána akkor a helyzet meg olyan sanszor nem volt a Fradinak, mi is arra alakítottunk ki helyzeteket, és szerencsére a félidő elején előtt be tudtunk találni kétszer is, de sajnos utána szintén kaptunk egy gólt, de úgy jöttünk ki a másik félre, hogy ugyanezt szeretnénk tovább csinálni.
No, hát az imént hallhattuk elsősorban a helyi érintettek véleményét. Most helyezzük az egész kérdést egy picit perspektívába, ugyanis itt van velünk a vonalban Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, akit szeretettel köszöntök, és egyben kérdezem, szia Vukó, hogy miben különbözött és miben hasonlított egymásra a két rivális vasárnapi bajnoki, illetve ugye a szerdai kupa mérkőzése. Szia!
Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Abban, hogy a Ferencváros a bajnoki mérkőzésen, ugye az öt magyar szabálynak, de hát a Győrnek is meg kell felelni, csak a Fradit sokkal jobban érzékenyebben érinti, mint a Győrt minőségben, és ezáltal a Győrnek sokkal több esélye volt a bajnoki mérkőzésen, véleményem szerint, mint a kupameccsen, és az egy teljesen egyenrangú mérkőzés volt a bajnoki. Annak ellenére, hogy 0-0 volt a félidő, rendkívül élvezetes félidőt láthattunk. Az elején a Győrnek volt két óriási helyzete. Ugye minden meccs úgy kezdődik, hogy kinek van az első, meg a második helyzet, akkor vezethetne 2-0-ra, de utána a Ferencváros is képbe került, és szép helyzeteket dolgozott ki. A 0-0 az érdekes volt, hogy ennyi helyzettel nem esett gól az első félidőbe. Viszont a második félidőbe a Ferencváros kicsit visszábesett, a Győr megint megszerezhette volna a vezetést, de a végén mégis egy pontrugás döntött. De ha a két meccset kérdezed a különbséget, a kupának van egy ilyen teljesen más varázsa, ugye ott nem nyerni kell, hanem tovább jutni, mint ahogy látjuk ezen a mérkőzésen is, hogy győztes nem volt, hanem végül is egy 11-es párbaj, valahogy el kell dönteni a mérkőzést. Erre a Ferencváros, mivel most föl tudott állni, ahogy akart Robi Kín, tehát nem kellett nézni a magyar szabályt, a fiatal szabályt, semmit, 10 külföldivel, viszont a Győrnek, a Győr nem a meccshez alkalmazkodott, hanem előre eldöntötte a cseréket Borbé Balázs, hogy Csinger félidőt játszik, Kripics félidőt játszik, Bembuali 30 percet. Tehát a Győrnél abszolút prioritás a bajnoki cím, de nem akart lemondani a kupa továbbjutásról sem, viszont nagyon próbált spórolni. De mind a két csapatnak borzasztó rosszul jött ez, hogy 120 percet kellett játszani a hétvégi bajnoki előtt, de végül is megoldották, mert nincs más választásunk, tehát mind a két csapat ugyanolyan eséllyel megy a hétvégén. Ugye a Paks ellen játszik a Ferencváros, a Győr Debrecenbe megy, nagyon fáradt mind a két csapat, itt a regeneráció, G lehet, hogy meg is sérült a győrieknél, Bembuali is kapott rengeteg rugást. Szóval nüanszok dönthetnek, mert a Győrnél például a Bembuali, Vitális, G kiesik, akkor az nagyon érzékeny veszteség, mert a Ferencváros tud pótolni játékosokat, mert nagyon erős minőségi kerete van. Tehát én azt gondolom, hogy a bajnokság sem lefutott, az igaz, hogy a Győr formában van most, viszont a kupába igazi kupacsatát láttunk. Már előző nap is a Honvéd ZTM meccsen fantasztikus jó kupameccset láttunk. Ugyanúgy megkaptuk a hosszabbítást, a 11-eseket, hát a Honvéd ott speciál nagyon sajnáltam, hogy a 94. vagy 3. percben egyejtett az ETR, de az ETR ezt meg le a kalappal. De ez a tegnapi meccs meg tényleg a Fradinak, most végig gondoltam, és ott a meccs közben esett le nekem, hogyha a Fradi nem jut be a kupadöntőbe és elveszi a bajnokságot, akkor még az Európa Ligában sem indulhatott volna, csak a konferencia ligában.
Most hirtelen mindent olyan dolgot összefoglaltál, amire részleteiben szerettem volna rákérdezni. Még egy picit mielőtt valóban a Ferencváros jövőbeli tétjéről beszélnénk, mert valóban szerintem egy nagyon érdekes kérdést kezdtél most itt feszegetni. Azért arról vártsunk már egy pár szót, mert nyilván, amikor a bajnoki cím végső sorsáról beszélgettünk itt szakemberek, értékeltük az elmúlt napokat, akár az elmúlt hétvégét, és azért erősen olyan vélemények fogalmazódtak meg, hogy nyilvánvalóan egy bajnoki hajrában a Ferencvárosnak sokkal nagyobb rutinja van, viszont a Győr jelenleg jobb focit játszik. Na most, ha onnan közelítünk, hogy ezen a kupamérkőzésen azért tegnap valóban olyan erősségű csapatot állíthatott fel Robi Kín, amilyet csak akart, és hát láttuk is, hogy a külföldiekre építette ezt, akkor azért nem lehet egy extra kreditet tenni a Győr csapata mellé, hogy végül is hát azért ilyen tekintetben túl nagy változtatási lehetőség, vagy olyan hosszú kispad nincs, mint a Ferencvárosnál, és bizony nagyon-nagyon a közelében volt a kupa továbbjutásnak.
Azt gondolom, ezt csak ismételni tudom, ha Bembuáli vitális nem sérül meg, és Gyíre is számíthat, akkor a Győrnek nagyon erős csapata van, és akkor hozni fogja. A hátralévő mérkőzésekből a Győrnek tulajdonképpen 6-7 pontra van szüksége, a Fradi az összes pontot megszerzi, de még erre sincs garancia, a Fradi az összeset megszerzi, mert azért olyan csapatokkal játszik, akik a nemzetközi porondért hajtanak, ugye gondolok a Paks az ETR-re, és hát egy Újpest-Fradi, tudjuk, hogy az utóbbi években már derbi, nem olyan derbi, mint volt, de ha valamikor, akkor most az Újpest nagyon kiéhezett, rúgtak egy hetest a múltkor, 1000 éve nem verték meg a Ferencvárost, a múltkor már egy döntetlent elcsíptek. Tehát az Újpest az nagyon boldog lenne, mindent odaadnának azért, hogy elrontsák azt, hogy a Fradi ne legyen bajnok. Tehát az Újpest olyan ellenszem van a két csapat között, meg a szurkoltábor között, hogy ez jelenteni a legnagyobb örömet az újpestieknek. Hát a Fradi meg természetesen hozni kéne, de most már Fradinak nincs a saját kezében a sorsa.
Ez így igaz.
Szerintem egy kulcsvérdés most a Debrecen-Győr meccs. Tehát ha Debrecen le tudja győzni a Győrt, ha Fradi megveri a Paksot, akkor újra a Fradi kezébe kerül a sorsa. Viszont ha Debrecenben legalább döntetlen csinál a Győr, akkor viszont szerintem már nem lehet utalérni. Én százalékosan azt mondom most, hogy 70% esélye van a Győrnek a bajnoki címre.
Igen, ugye sok mindent érintettünk, még picit kanyarodjunk vissza a tegnap estéhez, meg nyilvánvalóan hogy a másik kupa elődöntőhöz, hiszen te magad is említetted, ugye, hogy igazi kupa hangulatot, ugye továbbjutásokra fókuszáló összecsapásokat látunk, és mind a kettő ugye büntetőkkel ért véget. Mennyiben látszik ilyenkor, hogy azért a szezon vége van? Gondolok itt arra, hogy elsősorban a rugók hibáznak-e, vagy a kapusok voltak-e csúcson? Bár ugye nagyon sokféle vélemény van, hogy csak rosszul rugni lehet egy büntetőt, de kivédeni alig, hogyha azt jól rugják. Szóval mit láttál tegnap, mert azért volt tegnap is, meg előtte is egy-két hajmeresztő pillanat szerintem, ami bizony-bizony. Hát nyilván egy ilyen kiélezett helyzetből azért fakadhat.
Hát ebbe autentikusan tudok nyilatkozni, mert 4 kupadöntőn vettem részt, ebbe tényleg 3-szor sikerült győztesen lejönnöm, és volt benne 11-es párba is, volt benne szintén olyan, hogy az utolsó pillanatban a haladás például egyenlített ellenünk a 90. percbe, amikor én már az oldalban álltam, hogy kinek adom a meszt, mert már megnyertük a meccset, azt gondoltam, és kaptunk egy gólt, hosszabbítás, Telekmanci, a gólban rúgtak ki, 11-esek, megnyertük. De a kérdésedre visszatérve, a 11-esnél ilyenkor nem is a rugótechnika a döntő, hanem hogy kinek van vér a pucájába, ki az, aki függetlenítei tudja magát, ki az, aki odaáll, például a Sebőkvili nagyon jó példa erre, aki oda tud menni bármilyen helyzetben, hiába van 70 000 ember, oda megy, leteszi a labát és bepasszolja. Tehát olyan játékos kell, aki teljesen függetlenül, mint edzésen ugyanúgy berúgja, mert Vitális például 10-ből 9-szer biztos, hogy berúgná, most sarkot váltott, azt gondolta, hogy Dibusz tudja, hogy hova rúgja, és ezért sarkot váltott, el is rontotta. Hát ugyanúgy Abufán is szokta kihagyni, de hát a tétnél kell berúgni, ugye ez a nehéz, hogy abban a helyzetben, hiába rúgod be 10-ből 9-szer, arra emlékeznek, hogy ott mi történt a meccsen, és nem lehet visszacsinálni, ezért akarta mindkét csapat már rendes játékidőben eldönteni, mert a 11-es egy lutri.
Abszolút.
De hát én szegény Megyerit nagyon sajnáltam, ugye megkapta a sanszot a győri kapuba, és az nagyon döntőnek bizonyult, hogy a Győr 2-1-re vezetett a első félidő hosszabbításába, és akkor egy rossz kijövetellel egyenlített a Ferencváros, az nagyon mély ütés volt a Győrnek, és Megyeri a 11-esekkel tudott volna korrigálni, az elsőt ugye nem rúgta be Abufáni, úgy nézett ki, hogy sikerülhet neki, de így végül is neki egy nagyon kellemetlen mérkőzés lett ez a csapat szempontjából.
Így igaz. Nos, egy pici időre kérem, hogy maradj velünk, mert most akkor szétnézzünk a másik csapat házatáján is, illetve visszaidézzük még az előző kupa elődöntőnek a hangulatát a következő percekben.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Lukovics László továbbra is itt van velünk a vonalban. Most menjünk vissza kedre, amikor is a másodosztályból jó eséllyel feljutó Honvéd a bajnoki dobogóért is harcoló ZT-et fogadta, és hajszál híján el is búcsúztatta. Csak azután talpra állt, és 2-2 után végül 11-esekkel nyert a Zalaegerszeg. Most az egerszegi edző Nuno Campos következik.
Ahogy a mérkőzés előtt is mondtam, az elődöntő mindig egy nehéz műfaj. Mindkét csapat megérdemelte volna a döntőbe jutást. Úgy érzem magam, mintha a játékosaim apukája lennék. Ezek a srácok pedig megmutatták, hogy mekkora szívük van, és meg tudták fordítani a mérkőzést. Hittek a sikerben egészen az utolsó pillanatokig. Hihetetlen, amit már 9 hónapja művelnek. Ez egy csodálatos pillanat az ő pályafutásukban, valamint a klub történetében is. És a játékosaim megérdemelték, hogy átélhessék ezt a pillanatot.
Az egerszegiek biztos lábú 11-es rugója, Skribek Alan következik, Korsós Kristóf mikrofonja előtt.
Úgy voltunk vele, hogy ezt valahogy próbáljuk megtartani. Nem sikerült, de 2-2-nél én azt éreztem, hogy mi is, és ők is várják ezt, hogy ebből 11-es párbaj legyen. Ez egy kiki dolog az egész. Mi jöttünk ki belőle jó, és örülünk, hogy ott vagyunk a döntőbe.
Véleményed szerint nem jól játszott a csapat, mégis megvan a kupa döntőbe jutás. Ez ilyenkor mekkora örömöt szabadít fel a játékosokból?
Nagyon nagyot, már éreztük egész meccsen, hogy nem megy. Nem úgy megy, ahogy eddig ment, mint például hétvégén ment. Nem tudsz mit csinálni, mész előre, küzdesz, hajtasz, aztán szerencsére be tudtunk találni. Szerintem egy valamilyen szinten felszabadultságot nyújtott nekünk az, hogy ott tudtunk gólt szerezni az utolsó percben. Onnantól valamivel feljavult, de mégse javult fel ez az egész, mert én végig azt éreztem, hogy kapkodunk egész meccsen.
A szurkolók most is nagyon komolyan támogattak itt titeket, de hát május 9-ére is akkor megvan a program a Puskás Arénában. Mennyire vagy bizakodó a tekintetben, hogy vagy a Győr, vagy a Ferencváros lesz az ellenfél, de ugye egyik csapat sem tudta legyőzni idén az Zalaegerszeget még.
Nem tudom, hogy mi lesz a meccsükön. Mind a két csapatot ismerjük, mind a kettővel játszottunk már, az egyik a három, másik a két meccset. Nagyon jó meccseket játszottunk, mi jöttünk ki belőle jól. Kupa döntő azért teljesen más, mint egy bajnoki, de reméljük a legjobbakat, és meg szeretnénk nyerni a kupát.
Peckó Tamás, a Honvéd vezetőedzője, már-már azt hihette, kupa döntős a csapata, így érthetően csalódott volt a lefújást követően.
Komoly túlórát láthattunk a csapatoktól, és egyetlen 11-es döntött el mindent. Honvéd szempontból mire tud most koncentrálni az ember, mert nagyon közel volt a csapat a döntőbe jutáshoz.
Itt volt egy álmunk, amiért szerintem nagyon jól játszottunk. 92,5 percen keresztül addig egy átlövést kellett védeni a kapusunknak, viszont a utolsó perc az nagyon nem jött jól, hogy ott ki tudott egyeníteni az ellenfél. Nagyon büszkék a fiúkra, mert az a sok, és utána még a második percben kapott gól a hosszabbításban. Abból a sokból talpra álltunk. Megmutattuk, hogy fizikálisan és taktikailag is, meg szívügyileg is rendben vagyunk. A futball nem mindig igazságos játék, úgy érzem, hogy nem biztos, hogy az a csapat jutott tovább, aki jobban játszott. 1-0 után persze kellett jönni az etének. Átadtuk a területet a kontráinkból, ott van hiányérzetem. Nem tudtunk lezárni a mérkőzést egy második góllal. 2-2 után is úgy érzem, hogy mi domináltunk, nekünk voltak a lehetőségeink. Rengeteg átmenet volt, nagyon-nagyon bosszantó, meg nagyon-nagyon csalódottak vagyunk.
Az első hosszabbítás végén, meg a nagy hosszabbítás elején ott néhány perc alatt jött a két zalaegerszegi gól. Ez mennyire momentumgyilkos? Ilyenkor sikerült utána egyenlíteni, de gondolom ez nagyon nem egyszerű helyzet.
Mindig megmutatjuk, hogy mentálisan erősek vagyunk ebből a játékhelyzetből, hogy hosszabbítás lett, hogy egy perc volt vissza, vagy 80 másodperc pontosabban. Abból kapunk még egy gólt, és ebből vissza tudtunk jönni, az szerintem mindent elmond a csapat erejéről. Azt, hogy az ellenfélben 4-5 játékos görcsöt, azzal nem vagyunk előrébb, mert tudtuk, hogy fizikálisan jobbak leszünk. Nagyon nehéz most a szavakat találni.
No, hát valóban azért ez egy elképesztően érzelmes menet, és ahogy ugye élesedik akár a kupa küzdelem, akár a bajnoki hajrá, értelemszerűen egyre több ilyen megnyilatkozást hallunk, és itt van velünk még a vonalban továbbra is a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Vukovics László, és ugye nyilván te is hallottad, és magadban is gondoltál valamit, szerinted a ZTL vajon kinek drukkolt tegnap este, ugye, mert ha a Győr a bajnok, akkor a kupadöntő nem elég az európai kupa szerepléshez. Hát persze, ha a Fradi nyeri az NB1-et, akkor igen. Szóval kit vártak szerinted?
Az ETL kőkeményen a Győrnek szurkolt, mivel Győrnek most már 70-75% esélye van a bajnoki címre, és ezt meg te foglaltad nagyon jól össze, hogy a negyedik hely azáltal a bajnok lesz a kupagyőztes, akkor a negyedik hely kupaindulást ér. Tehát most itt az ETL-nek innentől kezdve, és nagyon érdekes, hogy május 9-én van a kupadöntő, és május 16-ai hétvégén Fradi ZTL az utolsó forduló. Tehát kinek mi lesz az érdeke? Ki mire játszik? Lehet, hogy a ZTL-nek azt kell, hogy a Fradi nyerjen, hogy bajnok legyen, és úgy lesz negyedik, mondjuk.
Jézus.
Tehát egy nagyon érdekes szituáció lenne, igen, hogy nekem úgy kell párállítani, hogy ki kell kapnom, hogy negyedik legyek, vagy úgy kell kikapnom, hogy akkor még negyedik vagyok, de a Fradinak muszáj bajnoknak lenni, mert csak akkor indulhatok a kupába, ha mondjuk elvesztem a kupadöntőt.
Igen.
Tehát ez egy rendkívül érdekes kérdés. Sok minden tartogat, ugye a Győr Kisvárdára megy az utolsó fordulóba. Hát ilyen izgalmas befutó, mondjuk tavaly is Győrben a Ferencváros, igaz, hogy nem a Győrben, hanem a Puskás volt akkor a kihívó. De én változatlanul azt mondom, hogy idén sem a Győr-Fradi volt a bajnoki döntő, hanem az az 5 mérkőzés, amit a Ferencváros a Grupama Arénában elvesztett. Uh-huh. Az a mérleg nyelve idén. Tehát a mérleg nyelve ez.
Mert
a Fradi azt, hogy most egy-egy vereség becsúszik, az előfordul. De 5-5-ször nem kaphat ki a Ferencváros a saját pályáján, mert akkor ilyen helyzetbe sorol, és ezért lett végül is kihívó a bajnokságban. Ez nem kisebbíti a Győr érdemeit, sőt, a Győrnek fantasztikus szezonja van. De a Fradi magának köszönheti ezt a véghajrát, meg azt is, hogy most már nincs a saját kezébe a sorsa.
Igen, ezt most nagyon örülök, hogy egy kicsit azért így messzebbre visszanyúltál a szezonbéli elemzéshez, hogy is jutottunk most ide. Miközben természetesen azért évek óta szakmai szemmel arra vágyunk, hogy legyenek csapatok, amelyek ugye a Ferencváros fölényét valamilyen szinten azért csökkentik, és felnőnek hozzá, és megnehezítik a Ferencváros dolgát, és persze természetesen különösen örülünk annak, ugye, ha van olyan vidéki fellegvár, akár a Győr, vagy akár ugye volt tavaly adott esetben a Puskás, vagy éppen a Paks. Szóval, de azért, ha jól értem a szavaidból, alapvetően, mint ahogy mondtad, nem kisebbítendő ezeknek a csapatoknak, különösképpen nem a Győrnek az érdemeit, de azért az, hogy a Ferencvárosnak ez most egy nehéz szezonzárás lesz, az elsősorban saját magán múlott.
Hát persze, hát azért, ha most a tények mellett nem tudunk elmenni, meg nem is szabad, hát a Fradinak 20 milliárdos költségvetése van, a Győrnek szerintem 8 lehet maximum, tehát ez több, mint a duplája. A Győrnél nagyon tehetséges fiatal magyarok kerültek be, a Ferencváros pedig tudott venni jó magyarokat, most gondolok itt Ötvösre, Osvátra, de mondjuk Nagybarna sem rossz játékos, de ott például egy pici hiányérzet van, hogyha a magyar szabály miatt neki kell játszani, ebben nem Nagybarna érdemeit kisebbítem, hanem a Ferencvárosban csak top külföldi és magyar válogatott játékosok, mert most a Fradi a nemzetközi szintre vásárolja össze a csapatát, tehát ott az a szint, és ettől még Nagybarna egy nagyon jó játékos, most hirtelen őt ragadtam ki, de itt a Fradinak olyan játékosok kellenek, mint Csinger, Vitáli, Szűcs, Tamás, Ötvös Bence, aki most sérült. Tehát aki magyar válogatott, aki húzó ember, aki hozzátesz nagyon sokat a Ferencváros játékához, és akkor nem kell belekapaszkodni. Már visszaemlékszünk, volt olyan kupameccs is, ahol Robi Kín 5 magyart játszatott,
igen,
ahol nem kellett játszatni, akkor mindenki egészséges volt és jó formában volt, tehát ilyen is volt. Ez lenne a cél, mert a szurkolók sokkal jobban tudnak azonosulni és ragaszkodni, ezt meg szintén saját példámon tudom, hogy ott nőttem föl a Ferencvárosban 8 éves koromtól, hogy a szurkolók 84-ben is jártak meccsre, amikor majdnem kiesett a Ferencváros, és telt ház volt, mert csak magyarok voltak, akkor jött a 84-es ifi EB-s csapat, a Pintér, Zsinka, Keller, stb., akik megnyerték akkor az ifi EB-t, és épp, hogy bennmaradt a Fradi, de tudtak azonosulni a csapattal. Tehát én azt kívánom, hogy minél több magyar tehetség, és nem a fiatal szabály miatt, hanem saját jogon, mint ahogy rengeteget föl tudnánk sorolni, de most annyi műsoridő nincsen, igen, hogy végigmenjek rajta, hogy kik, de természetesen a külföldiek kellenek, a minőségi külföldiek, meg azok hozzák a minőségi különbséget, ahogy a mi időnkben is voltak, és most is vannak nagyon jó külföldiek. Csak azonos testhelyzetből ne vegyék el a helyet, a magyarok pedig nem a fiatal szabály, hanem a játéktudás alapján kerüljenek be a csapatba, és akkor biztos, hogy nem lesz az, hogy hivatkozni kell akár Robi Kinnek, vagy bárki a Fradi, vagy bárs csapat edzője arra, hogy magyarokat kell játszatnom, mert meg tudom venni a legjobbakat, ki tudom nevelni a legjobbakat, és azáltal tudok válogatni, hogy kit játszatok.
Említetted az imént, hogy az utolsó forduló izgalmas lesz az Alegerszeg szemszögéből is, és azt mindenképpen elmondhatjuk egyébként, ugye, hogy azért üde színfolt, és teljesen megérdemelten áll tulajdonképpen az élbolyban a tabellán, pláne azok után, ugye, hogy tavaly majdnem kiesett. Most akkor végig is mennyi esélyt adsz arra, ugye itt azért a Debrecen, a Paks is riválisnak tekinthető, hogy az Alegerszeg úgy nagyjából hol végezhet, vagy ez, amit az imént említettél, nagyban függ majd attól, hogy a többi csapat éppen hogy áll, vagy mit játszik.
Én azt gondolom, hogy a Paks idén egy picit, hát finoman fogalmazzak, mert nagyon szeretem a paksi futballt, tehát kezd kiöregedni a paksi csapat, attól függetlenül, hogy a Böde még mindig tavalyi gólkirály,
hát
oltja a gólokat.
Szabó
János ugye sajnos eltiltották, de hát rengeteg a 30 év fölötti játékos, és ott szintén nem tudnak minőségben. Van nagyon sok ügyes gyerek Pakson, de nem tudnak, tehát a kiesik 2-3 meghatározó, ezt mondhatja mindenki, minden csapat elmondhatja, de a Fradinál tudják volt, és de az Alegerszeg a negyedik helyen végezhet szerintem, és az kupaindulást érhet, ha ugyanez lesz a bajnok, de arra több esély van a Győrnek.
Tehát végül is akkor nagyjából így. Tehát
én azt gondolom, igen, hogy a negyedik hely jelen pillanatban nem fog kupaindulást érni. A Debrecennek van a legtöbb esélye a harmadik helyre, és szerintem be is húzza, és a Pak ZT-t, tehát 3 csapat között lesz az, hogy ki lesz a dobogós.
Értem. Összességében így a kupa hajrával és a bajnoki hajrával, ha most csak a színvonalat nézzük, mennyire vagy elégedett?
Én szerintem előrelépés tapasztalható a bajnokságban, nagyon sok játékos játszik, nagyon sok fiatal, tehetséges játékos került be a csapatokba, egyre többen, most persze a magyar szabály miatt is játszanak sokan, de én azt gondolom, hogy előrelépés történt a konferencia ligában, és tehát bejutott a Ferencváros, ugye az Európa ligába, láttuk, hogy a 16 közé, egyre több csapatunk kerül olyan pozícióba, és most lehet két csapatunk is, aki főtáblás lehet. Ez azt kéne, hogy ugye akkor lett volna erre nagy esély, de ennek a Fradi nagyon nem örült volna, ha a konferenciában indul egyből a Fradi, mert a Szuti főtábla, de nem az a főtábla, amire vágyik.
Igen.
És a másik esély meg az Európa Ligába visszaesés. Tehát én azt gondolom, hogy most még egyszer van, a Győrnek 70-75% esélye van a bajnoki címre, az Etének egy 20-30% esélye van arra, hogy oda kerüljön a dobogóra. Itt a legesélyesebb a Debrecen a harmadik helyre, de Debrecen Pak ZTL közül fog kikerülni a harmadik, negyedik, ötödik, és meglátjuk, hogy a negyedik hely kupaindulást ér-e. Véleményem szerint nem.
Na, hát érdeklődésre várjuk a végkifejletet, mind természetesen a bajnokságban, és hát persze nyilván a kupa döntő is, azt gondolom, nagyon-nagyon izgalmas lesz. Vukovics Lászlónak, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjének. Köszönjük szépen!
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Redford 15-13!
Radulovics! Gól!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Bódog Tamás marad a Nyíregyháza vezetőedzője. Megkapja Ukrajna az Európai Uniós hitelt. Folytatódik a napos száraz idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Szerződést hosszabbított a Nyíregyháza labdarúgó csapata Bódog Tamás vezetőedzővel. Az élvonalbeli tagságát megőrző klub a megállapodás hosszát nem közölte. Bódog tavaly október óta dolgozik a Spartakusznál, amely vele a kispadon kezdi meg a következő idényt is. Véget ért az idén Lamine Yamal számára, ám a világbajnokságra várhatóan felépül, közölte a Barcelona futballcsapata. A 18 éves támadónak a combhajlító izma sérült meg a Celta Vigo elleni tegnapi bajnokin. Ukrán válogatott balátlövőt igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A kerethez nyáron csatlakozó Dmitro Horiával 2 éves szerződést kötött a Tiszaparti Egyesület. A 28 éves játékos az elmúlt években az Észak-Macedón Várdár Skopjéban kézilabdázott. Horia azt a Bodori Árdot pótolhatja, aki az évad végén 10 esztendő után távozik a szegedi együttestől. Marozsán Fábián 2 játszmában győzött az amerikai Ethan Quinn ellen a madridi salakpályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos mindkét szettet rövidítésben nyerte meg, és a következő körben a 7. helyen kiemelt Daniel Medvegyevvel találkozik. Az Egyesült Államok lesz a magyar női teniszválogatott ellenfele novemberben a Billie Jean King kupában. A párharc győztesen az élvonalban folytathatja. A sorsoláson az is eldőlt, hogy az amerikai csapat a pályaválasztó.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megérkezett Magyarországra az első kőolajszállítmány az újra nyitott Barátság kőolajvezetéken, értesült az M1. A szlovák gazdasági miniszter reggel jelentette be, hogy csaknem 3 hónap után Szlovákiába is megérkezett az első orosz kőolajszállítmány. Elemzők szerint javult Magyarország ellátásbiztonsága, de a közel-keleti válság egész Európa gazdaságára hatással lesz. Jóváhagyta az Európai Unió tanácsa a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának. A hitel idén és jövőre az ország legsürgősebb költségvetési és védelmi ipari szükségleteit biztosítja majd. A finanszírozás szigorú feltételekhez kapcsolódik, például a jogállamiság betartásához, beleértve a korrupció elleni harcot is. Erősödött a Tiszapárt népszerűsége a választás után, ezzel együtt pedig csökkent a Fidesz tábora. A legfrissebb Medián kutatás szerint a választani tudó biztos szavazók 66%-a szavazna most a Tiszára, a Fideszre pedig 25%. Vagyis a választók között a szavazás után erősen megjelent a győzteshez húzás jelensége. A Mi Hazánk most is 6%-on áll. Magyar Péter az adatokra úgy reagált, ez sosem látott előny és sosem látott felelősség. Minden budapesti metróvonalon elérhető már a PNGO fizetési lehetőség a jegyvásárláskor. A kihelyezett eszközöknél egyszerűen bankkártyával vagy okos eszközzel is lehet fizetni. Ezt a típusú elektronikus jegyrendszert eddig a 100 e-buszokon és a Kisföld alattin tesztelték sikeresen. Karbantartási munkák miatt pótlóbusz jár a H6-os helyett Soroksár és Sziget-Szent Miklós között a hétvégén. A BKK alternatív utazási lehetőségként a Sziget-Szent Miklós térségéből a főváros felé utazók részére a 38-as, a 238-as autóbuszok, valamint a Volán buszjáratok használatát ajánlja. Helyreállították a megrongálódott felső vezetéket, ismét közlekedhetnek a vonatok Szajolnál. A menetrendszerű közlekedés fokozatosan áll helyre, jelenleg még késésekre kell számítani a debreceni és a békéscsabai fővonalon.
Közlekedés.
Az M1-esen Tata és Tatabánya között Budapest felé torlódik a forgalom. Az 56-os kilométertől a külső sávon csak araszolva lehet haladni. Aki személyautóval érkezik, használja az átterelt belső sávot. Az M5-ösön Inárcsnál a 37-es kilométernél baleset történt. A Budapest felé vezető pályaoldalt már megnyitották, jelenleg a belső sáv van zárva. Aki teheti, térjen le a 44-es jelű Dabas-Albert-Irsa csomópontban. Aztán az M0-áson korábban a szalagkorlátot javították a 34-es kilométernél Gyálnál. Az M1-es felé vezető oldalon már megindult a forgalom, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A fátyol és gomoly fellők mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Holnap hajnalban mínusz 1, plusz 8, napközben 17-23 fok várható. Szombaton tovább melegszik az idő, majd vasárnap egy hideg fronthoz lehűlést.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Folytatjuk a labdarúgó magyar kupával, az FTC Eto elődöntőről Elpap István, az egykori ferencvárosi legendával Bánki Józseffel beszélgetett.
Bánki Józsefet köszöntöm nagy szeretettel. Hát kicsit azért leizzadhattál tegnap este, mert nem minden nap ilyen szoros mérkőzés lett belőle, úgyhogy a harmadik, negyedik percben már a Fradi örült a vezetésnek.
Nem csak a harmadik, negyedik percben, hanem az első 20-25 percben örült minden fradista, mert remekül játszott a Fradi. Nagy kedvel, sok elgondolással, lendületesen. Hát aztán megfordult a széljárás, mert az Eto nagyon följött, nagyon jól játszott, és összességében szerencsésnek tartom a Fradinak a továbbjutását a 11-es párbajba, mert a Győr nagyon-nagyon jól futballozott, jól is cserélt Borvé Balázs, a Fradinál pedig kijött a fáradtság. Tehát olyan fizikális különbség volt a második félidőben, meg a hosszabbítás első felében is az Eto javára, hogy az félő volt. Aztán kiegyenesedett a végére a Fradi, de nagyon drámai meccs volt. Hát nagyon fáradtak. Hát több oka is van ennek. A három védő például, Rémékers, Gomez és Szalai végigjárta a szezont, mert Cissé és Gartenmann sérült. A többiek nem játszanak rendszeresen, mert a magyar szabályt betartja, tehát van sok oka ennek. Az Eto viszont remek csapat. Tehát lehet, hogy egyénileg jobb játékosokból áll a Fradi, de csapatként az Eto nagyon jól funkcionált, nagyon-nagyon jól futballoztak.
említetted a magyar szabályt, illetve a nem magyar szabályt. Lehetett sejteni, hogy Robi Keane mondjuk így teljes fegyverzetbe küldi a csapatot pályára. Az Eto'o viszont egy kicsit, mintha a bajnoki fontosabb lett volna nekik, úgy tűnt. Aztán más kérdés, hogy nyilván mindent megtettek, hogy tovább jussanak, de minthogyha ők most inkább az NB1-re fókuszálnak. Ezt hogy érezted?
Lehet, de nem teljesen. Mert elől ugye Bembuáli helyett Piscsúr játszott, hátul ugye Kripics helyett akkor a középpályán volt némi változtatás.
Gavrics volt még csak.
Bumba játszott Gavrics helyett, de hát jó csapatot küldött pályára, így is Borbély Balázs, és nagyon jól is futballoztak. Aztán bejött Bembuáli, bejött Gavrics, bejött Kripics, tehát bejött mindenki. Hát a hosszabbítás nekik sem tett jót fizikálisan, de nagyon jól meccselt az Eto'o, és nagyon jól is játszott. A Fradi meg kifejezetten fáradtan, és a másik félidőben ötlettelenül rosszul, és ami nagyon meglepő volt, hogy Abufani nagyon rosszul állt be. Tehát ő azért szokott lendíteni a Fradi játékán, de most neki sem sikerült.
Menjünk egy picit Győrbe. Csinger már kezdett, szünetbe lecserélte Borbély Balázs, viszont az első fél időben extra jól játszott, tehát hátul is jól állt a lábán, és teljesen nem csak, hogy ő szerezte a Győr egyenlítő gólját, hanem kifejezetten neki is volt köszönhető az a találat azzal, hogy bátran előre tört.
Hát ahogy előre ment, és kitette a szélére, és ment tovább, az tanítani való volt. Meg egyáltalán a védőjátéka, meg egyáltalán az Eto'nak ez a tudatos építkezése. Csinger már is egyik jeles alakja ennek az építkezésnek, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. Tóth Rajmunddal, Vitálist, Bánáti Kevint is ide sorolom, Bíró Barnabást is, Huszár Marcelt. Ezek mind az Eto'o Akadémiáról jöttek ki. Most teljesen mindegy, hogy honnan hozták az ország másik végében, mint mondjuk Vitálist, vagy győri gyerekek, de a lényeg, hogy jó szemmel kiválasztották ezeket a srácokat, és tudatosan elkezdtek építkezni. Ezzel szemben a Fradinak a magyar szabály nál hát alarmizált állapotban kellett igazolni magyar játékos, hogy megvegyen kilóra, és itt vannak a sérültek, ötös Csöpi például nagyon-nagyon hiányzik, most is beálltak a magyar játékosok, próbáltak hozzátenni, de nagy a különbség, tehát az Eto'o jobban áll a magyar játékosok tekintetében.
Cserébe viszont Korbu például nagyszerűen berúgta a 11-esét, amit azért sok mindenkiről nem lehet elmondani, mert elképesztő 11-eseket láttunk.
Hát a hányavetiségnek a brazilokat idézte.
A rossz brazilokat.
Hát nem, mert azért szokhatatlan.
A jó brazilokat, akik nem tudnak 11-est rúgni.
Hát igen, tehát a brazilokra jellemző ez a lazaság, és hát így nem lehet neki futni, tehát nálunk nem így tanítják. Na, nagyon nyegle dolog volt, tehát Gavricsot is megbüntette a sors, mert Bembuáli jól lőtte, de Dibusz bravúra védett. Tehát van különbség 11-es és 11-es között. Komolyan kell odállni, mert manapság már hihetetlen ruganyosak a kapusok, és bármelyik sarkot elérik. Tehát itt nem lehet szórakozni. Fönn kell lenni a fejnek, a tekintetnek, és csak úgy szabad elvégezni. Hát Abufani nem jól végezte el, meg Gavrics sem, és de Gavrics végzetes volt, Abufani nem.
Ugye itt nem lehet eléggé méltatni Dibusz Dénest, aki azért például az első gólnál nem biztos, hogy abban nem volt egy kicsit benne ott a Piscsúr által visszafejett labdánál, de a 11-eseknél, ahogy mondta is, hogy Vitális 10-ből 9-szer a jobb alsót rúgja, és most úgy érezte, hogy érdemes megreszkírozni a bal alsót, és bejött neki, mert Vitális bemutatta ugyan a jobb alsót, de aztán úgy gurított a bal alsóba, hogy ha azt Dibusz leolvassa, akkor kalapkabát, és Dibusz leolvasta.
Szenzációs kapus. Én nagyon-nagyon sokra tartom Dibusz Dénest. Tehát tény, hogy az első gólnál ott a kifutásnál gondja volt, meg a másik félidőben is kijött róla egy
igen.
Vétető labda, és ott szerencsére, a Fradi szerencséjére Piscsúr fölélőtte, az döntő szituáció volt, de a 11-eseknél egyértelmű volt, hogy Dibusznak a tapasztalata sokat jelent, hozzátenni Megyeri is az, nem mellékesen ő is Fradi nevelés. Nagyon jól védett, hát itt az idegek döntöttek, meg Gábricsnak a döntése, aki panyenkázni próbált. Szerintem sokáig el fogja kísérni ez az emlék, mert ha úgy lövi, mint Bembuáli, és úgy védi ki Dibusz, akkor rendben, de így ez túl laza.
Eszedbe
és ez így túl emlékezetes.
eszedbe jutott a meccs közben az, hogyha itt a Fradi megcsúszik, akkor miután a bajnokságban is lépés hátrányban van, még adott esetben egy konferencia liga indulás sejlik fel, már pedig ez a legrosszabb forgatókönyv, ami a Fradival előfordulhatna, vagy előfordulhatott volna.
Nem csak, hogy az eszembe jutott, folyamatosan ez foglalkoztatott, meg az, hogy milyen fáradtan, enerváltan, gyengén játszott a második félidőben a Fradi. Igen, eszembe jutott az is, hogy egy hét alatt mindent elveszítettünk, oda minden, de aztán nagy nehezen visszajött ez a meccs, de egy szenzációs etóval szemben. Nagyon tetszett a győriek játéka, de a Fradi hitette a szívét, és a szurkolókkal együtt sikerült kivívni a döntőbe jutást, ami egy nagyon nagy ünnep lesz május 9-én.
És mondjuk a kupa döntők sajátja, hogy ott nincsen fáradtság, tehát szerintem ott nem kell attól tartani, hogy ott ne adjunk ki mindenki magából.
Hát hogy ne, az Zalaegerszeg ellen, amely szintén szerencsének köszönheti a döntőbe jutását, mert a Kispest nagyon nagyot harcolt.
Hát már kiestek.
Igen, 93. percben jött az egyenlítő találat, ami bravúros volt, meg előtte is volt egy fejes, de a Honvéd jobban játszott, sokkal jobb volt a Kispest. Rég láttam ilyen gyengén futballozni az Zalaegerszeget, de ez a futball szépsége. És most is azt kell mondjam, hogy az Eto'o jobban játszott összességében a Fradinál, és mégis a Zete jutott be, meg a Fradi a döntőbe, ez a futball. Ez más sportákban nagyon nehezen elképzelhető, de ez a szépsége is, meg ez a keserve is a futballnak, hogy nem mindig a jobbik nyer.
Hát ha már itt szóba hoztam az előbb a konferencialigát, meg a jogos aggodalmat meccs közben, akkor gondoljuk magunkat az ETL helyébe, mert az ETL is tudja, hogy áll a bajnoki tabella. Egyrészt küzd a bajnoki bronzért, tehát hogy alanyi jogon is, vagy legalább a negyedik helyért, hogy alanyi jogon is ott lehessen az Európai Kupába, de azért az ETL-nek önmagában a kupadöntő is jelenthet európai kupaindulást, ha a Fradi a bajnok, illetve ha a Győr jutott volna tovább, és a Győr a bajnok, akkor dettó. Úgyhogy ilyen szemmel is nézték nyilván az Zalaegerszegiek a tegnapi meccset.
Hát hogyne, mind a kettő lehet bajnok, nem is tudták melyik újjukba arra harapjanak, de a jelenlegi helyzetben sem az Eto'o, sem a Fradi ellen nem az Eto'o az esélyes. Még akkor is, ha a Fradi nagyon visszaesett itt az elmúlt hetekben, de Rabikin pillanatok alatt össze tudja rántani a csapatot, és nagyon jól tartja mentálisan az öltödőt, a szakmai részt meg mögötte megcsinálják a stábtagjai.
És természetesen, ahogy ez mindig, egész évben, idén is lenni szokott, lesz még Fradi Zete a bajnokságban is.
Hát hogyne. Igen, lesz a kupadöntő, és utána rá egy hétre jön a bajnoki zárás, pont a Zete ellen. A két szurkolótábor nagyon-nagyon jóban van, tehát egy igazán ünnepi fellépés lesz mind a kettő. Kérdés, hogy ki fog ünnepelni. A Fradi, vagy a Zete, vagy mindkettő, vagy egyik sem. Tehát itt minden benne van a pakliban. Úgyhogy izgalmas időszak elé nézzünk, de ez a semleges szurkolóknak is jó, az érintett szurkolóknak is jó. Most nem panaszkodhat senki, hogy hegemóniája van a Fradinak, mert az elmúlt években ez a sírám, ez gyakran elhangzott.
Tegnap ez a meccs azért magyar színvonalhoz képest mindenképp egy kiemelkedő színvonalú mérkőzés volt, még úgy is, hogy voltak gyengébb fázisai mindkét csapatnak, de ugye ez egy majdnem szerda éjszakába torkoló meccs volt, hétvégén bajnokság mennyire nyomhatja rá a bélyegét, azért ne felejtsük el, hogy Győr utazik Debrecenbe, a Fradi megfogadja a Paksot, tehát egyiknek sincs túl könnyű dolga. A hétvégét mennyire befolyásolja ez a tegnap esti ütközet?
Hát a regeneráció nagyon sok múlik. Ugye Petrás biztos váltja, hogy megy el itt a kapuban, Kripics biztos bemegy Csinger mellé a védelemben, Gavrics biztos, hogy játszani fog, Bembuáli szinte biztos. A Benji sérülése az érzékenyen érinti az Eto'ot, tehát lesznek friss emberek, vázi friss emberek, mert akik beálltak, ők is azért nyomtak egy olyan 50-60 percet, van, aki 90-et, Vitáliség. Nem lesz teljesen friss az Eto'o sem, a Fradinál pedig a magyar szabályt biztos, hogy betartják, mert beugranak majd a magyar játékosok, biztos vagyok benne, hogy lesz változtatás, nagyon izgalmasnak tűnik. Döntő lehet ez a hétvége, mert utána a Fradi megy Újpestre.
Győr meg a Diós Győrt fogadja.
De azt a Diós Győrt, amely széthullott.
Így van.
Valószínűleg az IFI csapatával fog játszani. Nem mondom, hogy érthetetlen a döntés, mert nem érthetetlen, tehát érthető, de nem túl sportszerű így a történet, mert ez a Diós Győr már nem lesz olyan erős ellenfele az Etónak, mint mondjuk az Újpest a Fradinak.
De akkor se lenne, hogyha nem az Ifi csapatával játszana.
Hát akkor sem, csak hát így még inkább. De valahol érthető is van, akkor inkább sikeréhes fiatalokat dobjanak be a mélyvízbe, hát ha meg tudják szorongatni a Győrt. Tehát itt elsősorban a hétvége a fontos, most mindig a következőt kell nézni, az Etó debreceni fellépése meg a Fradi Paks elleni meccse, sok minden tisztázódhat ezen a hétvégén.
Nagyszerű. Az ősfradista Bánki Dodinak, Bánki Józsefnek nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
A mai sport reggelben Németh Kornél Holzer Ádámmal beszélgetett, akivel a több fontos Fradi Győr versenyfutáson kívül természetesen szóba került a 11-es párbaj kapcsán a kapusok lelki világa is.
A tegnap esti Fradi Győr kupa elődöntőt méltattuk, hogy mennyire kiváló és nagyszerű mérkőzés volt. Tényleg mi csak pozitív jelzőket találtunk, vagy említettünk ezzel a meccsel kapcsolatban. Ha egy vagy két jelzőt kéne mondanod rá első körből, mielőtt egy picit kibontanánk a dolgokat, milyen jelzőt mondanál rá?
Hát fantasztikus volt, meg inkább egy ilyen jövőbeli vágyamat fogalmaznám meg, hogy úgy látszik, hogy ez valaminek a kezdete, és lehet, hogy itt a Győr és a Fradi között hosszú távon kialakulhat egy olyan minőségi rivalizálás, ami a magyar focit szolgálja. Láttunk már bizonyos fellángolásokat, mondjuk akár a Paks, akár mondjuk a Puskás Akadémia részéről itt az elmúlt években, de hogy azért használom a fellángolás szót már, hogy ott ugye a szakmai munkát azt nem lebecsülve, de nem éreztem annyira erősnek és a Fradihoz mértem versenyképesnek, mint a Győrét.
Illetve Ádám, bocsánat, hadd szóljak közben egy fél mondat erejéig. A szakmai munkán túl azt én nem tudom laikusként megítélni. Mekkora szerepe van annak szerinted? Van-e szerepe annak egyáltalán, hogy a Puskásnál és a Paksnál egyszer sem jelentették ki azt, amit Győrben kijelentettek, hogy mi igenis a bajnoki címért megyünk. A Paks minden egyes évben a bennmaradás legyen meg mi nem akarunk a Fradival versenyre kelni meg, tehát ilyen kicsit, mint hogyha így lerázták volna magukról ezt a dolgot, és én ugyanezt mondtam 6 óra után pár perccel, hogy a Győr az első olyan csapat, amely csapaton ezt érzed szőröstül, bőröstül, tokkal vonulva, mindennel együtt, hogy ők tényleg akarják ezt az egészet.
Én szerintem az lehet az oka, hogy most áll igazából ez az egész mondás meg gondolat a valósághoz a legközelebb. Tehát bármennyire is arról beszéltek volna a Pakson, most maradjunk a Paksnál először, mert ott szerintem tényleg nem volt reális. Tehát az, hogy a Paks két magyar kupát és dobogós helyezéseket hozott el az elmúlt években, az egy nagyon-nagyon kiugrott teljesítmény a klub életében, a történelmét tekintve, meg az elmúlt időszakot tekintve is. Tehát, hogy ott szinte tetőzött ez az egész paksi projekt, ami évek óta épül, vagy hát most, de igen, hogy a máshol esetleg kevesebb szerephez jutó magyar játékosokból, ugye Haraszti Zsolt nagyon-nagyon jó érzékkel válogat, most már ugye Bognár Gyurival közösen, és hogy van egy nagyon erős mag, rengeteg helyi kötődésű játékos, rengeteg olyan játékos, aki elmegy, de egy-két éven belül azért Paksra talál vissza, szóval, hogy ez, de ebből mondjuk azért a Dani, vagy a Szabó Dzsáni, vagy itt azért már páran öregszenek ki, tehát kérdésem mondjuk ez meddig fenntartható, de ugye a Paksnak megvolt, én ugye két szezont játszottam Pakson, nem is olyan régen, tehát ugye ismerem azért elég jól a csapatot, meg a csapat körüli személyeket, és ugye ennek a csapatnak az a legnagyobb ereje, de hogy ez egy ilyen romantizált történet is valahol, és az egy nagyon magas túlteljesítés volt az elmúlt időszakokban, tehát szerintem abszolút nem volt reális a bajnoki cím, mert a bajnoki címhez ugye nem a rangadókat kell feltétlenül megnyerni, hanem konzisztensen kell teljesíteni a kis csapatok ellen.
Hát a Fradi így fogja most elbukni, ha elbukja.
Igen, és hát igen, most a Fradi lesz akkor a Paks, ha elbukja, mert ugye a Paksnak, meg talán a Puskásnak is ugye ez nem működött, amikor lőtávolban voltak, mert a Fradi dolgát rendre megnehezítették. De ugye nagyon más egy meccsre megnehezíteni a Fradi dolgát, és mondjuk Zsinórban 5-5 nyerni, amiben van most van a kisvárdai utazás, meg zalaegerszegi utazás, meg otthon meg kell verni mondjuk éppen egy jó formában levő felsőházi csapatot, tehát hogy ezek sokkal nehezebb feladatok, mint egyébként a Fradira felpörögni, akár Pakson, akár mondjuk a Grupamában. Tehát, hogy ha megnézzük a Paks és a
és a felcsúszott Fradi elleni eredményt az elmúlt években, azért abban rengeteg meglepetés van, amikor oda tudtak pirítani a Fradinak. De hosszú távon mindig a Fradi volt a legkiegyensúlyozottabb, és ez a kiegyensúlyozottság, ez a Győrné jelenik meg először az elmúlt 7 évben, mint Fradi kihívó, aki tényleg tudja hozni a kis csapatok elleni mérkőzéseit is, nem roppan össze, és akkor most szerintem jön a zárójel, hogy viszont semmit nem ér az eddigi, hogyha a maradék 3 meccsen nem tudják ugyanezt bizonyítani, mert akkor tényleg rájuk lehet sütni, hogy hát igen, a nagy lehetőség kapujában meginoktak, de én ezt nem látom a Győr kapcsán, megmondom őszintén.
Marad szufla a hétvégi Debrecen meccse?
Hát kellett, hogy maradjon, ami bántó lehet, hogy ez az érzelmi tölt, tehát X-es meccs volt valóban, de Dénesnek azért inkább be kellett mutatni egy-két nagy védést, mint a túloldalon a Megyónak, és ugye Megyó hibájával lett ez a meccs 2-2, tehát hogy érezhetik azt az Etónál, hogy hát ha nem így alakul, ha nincs ez az apró balszerencse, mégiscsak kiagyott a Fradi is 2-11-es, szóval hogy van rengeteg olyan, ami miatt még jobban fájhat, mert ha most a Fradi 5-ből 5-11-es bedurrant, akkor nyilván azt lehet mondani, hogy persze a legvégén a Fradi koncentrált jobban, tehát itt szó nincs erről, tehát itt tényleg az volt a csoda, ha valaki kaput talált, úgyhogy ez így talán még fájóbb, mert nagyon közel járt a Győr, és azért rég volt ilyen magasságban mondjuk a kupában a Győr, és igazából egy meccsről beszélünk, tehát itt most nincs az, hogy hát kiestek, legalább tudnak a bajnokságra koncentrálni, tehát azért ez a narratíva szerintem nem él, itt már senki nem boldog attól, hogy a magyar klubfutball talán legfontosabb meccséről lemarad, ami nem bajnoki rendszerben bonyolódik, úgyhogy biztos, hogy fáj az Etónak, és biztos, hogy kemény lesz Debrecenben is a meccs, de azért én látom azt az erőt ebben a csapatban, ami jellemezte őket egyébként egy gólos hátrányban is a Fradi pályán, és visszajöttek, fordítottak, az egyenlítő gól után a második fél időben nem voltak alárendelt szerepben, a hosszabbítás első fél ideje az kifejezetten a Győré volt, és aztán a Fradi is tudott még egyet váltani, és a hosszabbítás második fél ideje meg a Fradié, tehát tényleg elképesztően magas színvonalú meccs volt. Én párhuzamosan néztem a saját dolgommal, mert én a tévében ugye a Bayern München Leverkusenen voltam, és együtt néztem a két mérkőzést. Egyébként az is parádés meccs volt.
A két kapus, vagy a kapusok szerepe milyen volt ebben a 11-es párbajban? Mert azt mondtad, hogy az volt a csoda, hogyha valaki kaput talált.
Igen, hát mellékszereplő státusz jutott nekik, szerintem a kapufa az aktívabb volt, mint ők minden esetben. Megyó alapvetően nem egy rossz 11-esező.
Negyedi Balázs, a Győriek kapusa, bocsánat, csak mondom azok kedvére, akik a becenéi alapján nem tudják. Bocsánat. Igen, semmi gond.
Igen, a Dénes pedig kifejezetten rossz büntetőző, ezt szerintem azért el lehet róla mondani minden tiszteletem mellett, meg hát nagyon szeretem a Dénes, de hát ez is a valóság része. Neki nem ez a legerősebb oldala, és egyébként valahol Dénesre val az, hogy vitális esetében mondjuk húzott egy ilyen jellegű váratlant, mert egyébként tényleg vitális jellemzően, hogy a kapus jobb kezére rúg. Én most hirtelen felidéztem párat fejből, amiket láttam tőle az elmúlt egy évben, hogy a Győrben most már szinte első számú végrehajtó lett, nyilván ezért is ő kezdte a párharcot, és rendre jobbra rúgta meg felfelé sokat, szóval ez, hogy ő balra így lepasszolta, ez valószínű, ez a Dénes tekintélye miatti elbizonytalanodás miatt lehetett, hogy ők biztos ismerik egymást a válogatott összetartásokról, a pályáról, minden csapat készül az adott kapusból, a kapus készül a rúgókból, tehát ők biztos, hogy felkészültek arra, hogy egy ilyen párbajban a Dénes miért vállalna a rizikót, amúgy sem egy hatékony 11-es védő kapus, tehát hogy érdemes esetleg most változtatni Vitálisnak, és Dénes erre érzett rá nagyon jól, mert tulajdonképpen ezt döntött el, ugye a másik 4 kimaradt 11-esnél nem találtak kaput a végrehajtók, úgyhogy Dénesnek ez a Brahiból hozott döntés, ez végül is tovább juttatta a Fradit, és ezért van a Fradi a döntőben. Hát Negyeri Balázs pedig nem tudott hozzátenni. Egyébként amikor érezte az irányt, akkor nagyon jó volt a 11-es, ugye Abufani kapufa, Joseph fölé rúgta, tehát pont
pont azok a büntetők nem sikerültek, vagy szabadjából jól, ami a kapu felületére ment, úgyhogy szerintem nagyobban van most hiányérzet, ugye vele is nagyon, nagyon jó viszonyban vagyok, és hát majd úgy is beszélgetünk erről, de szerintem az, hogy a kapott gól, az első gólnál ugye épp, hogy elmaradt a bravúr, mert spárgázott, de nem ért oda, a második gól azért abban ő is vastagon benne van, a 11-es párbajban nem tudott hárítani, még ha kettő ki is maradt, hát szerintem ilyenkor egy kapus azért nyugtalanul hempereg meccs után az ágyában.
Lesz Mikárpótolja, hiszen hamarosan újabb célokért kell ugye küzdjön a csapat, vagy újabb helyszínen, ugye például Debrecenben, aztán a Diósgyőr elleni hazai meccs, illetve ugye Kisvárda ellen zár majd az Eto. Izgalmas lesz a bajnoki véghajrá is, május 9-én pedig jön majd a Ferencváros Zalaegerszeg kupadöntő, Holzer Ádám megjön egy hét múlva csütörtökön újra ide a Nemzeti Sportrádióba. Ádám, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. We will find a possible to tame like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark, headed for awful speed. Oh, it's about to leave a mark. Oh, and it was freedom. You hold me, I scream your name through all of the madness. I take the blame. And
termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra most mindjárt 2 perc, ezt megvártuk. Nagy szeretettel köszöntöm újra a hallgatókat itt a Nemzeti Sportrádióban, ez már a Nemzeti Sportkör. Kitűnő kollégákkal folytatjuk az eszmecserét, természetesen ugyanúgy téma lesz nyilván a labdarúgó Magyar Kupa döntő párosítása. Itt van velünk Deák Zsigmond, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettese, Gergelics József, az MT sportszerkesztője, és Kis Tamás is csatlakozik hozzánk perceken belül. Na hát urak, mi már sok mindent beszélgettünk az elmúlt órákban, megszólaltak a szakértők a mérkőzés után, Vukovics Lacival is értékeltük a látottakat. Kezdjük talán inkább először onnan, hogy magától értetődő dolog-e az, hogy így a kupa döntő felé haladva, vagy ahogy a bajnokság élesedik, részben fáradtság-e az, amit látunk, hogy a 11-esek döntenek el sorsdöntő mérkőzéseket, tehát hogy a rendes játékidőben már nem bírnak egymással a csapatok, vagy a megfelelő erőviszonyok kiegyenlítődése, vagy esetleg egymás kioltásáról ad ezt tanúbizonyságot, szóval ki hogy értékelni, hiszen mind a két kupa elődöntő, végül is mondhatom, váratlanul, de 11-esekkel büntetőkkel értéket.
Nem mondanám, hogy ez a fáradtság miatt van. Ez valószínűleg a kiegyenlített mérkőzés kép és erőviszonyok miatt van. Így van. Tehát és mind a kettő meccs körülbelül ilyen volt. Tehát ugye a Honvéd Zete volt korábban, ott a Honvédot őrizgette egészen jól az előnyöt, igen, finoman fogalmazok, mert szerintem a 93. percben Szegély Ocinak el is felősödött egy kicsit a tekintete.
Nem áruló,
milyen érzelmű szurkoló, de a lényeg az az, hogy csak a 93. percben tudott egyenlíteni a Zete, és akkor ott talán még volt egy gólváltás, ott fordító ugye a Zete vezetett, és a Honvéd egyenlített, és aztán megjött a Lutri. Én azt mondom, hogy az is pedig hát ugye a Honvéd még egy kis ideig másodosztályú, de azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy fel fog, vagy vissza fog egész pontosan jutni az NB1-be, de mindenesetre egy viszonylag kiegyenlített csata volt, amiben a papíron erősebb, ami momentán az Zete nehezen vette fel azt az üzemi hőfokot, ami egy ilyen szituációba kell, de fölvette, és aztán végül meg inkább szerencséje volt, mert szerintem ez mindig az. A Fradi meccs kapcsán pedig ott sem gondolom, hogy fáradtak voltak, legalábbis pontosabban amikor ugye ez már hosszabbítás volt, és akkor a szakértők is mondták, hogy akkor úgy néz ki, mintha a Győr jobban bírna. Hát erre a Fradi a hosszabbítás második félidejében 2-3 zicsert kihagyott. Tehát akkor, ha én fáradt vagyok, akkor mondjuk nem sprintelek, mint az őrült. A lényeg az, hogy nekem tetszett. Tehát egy nagyon küzdelmes, hogy első félidőben estek a gólok, ami ugye 2-2, ott is fordulatos, Fradi vezetett korán, de ezt már erről is beszéltetek. Szóval volt minden, nekem tetszett, nyilván persze fáradtak. Bajnokság vége, viszonylag, főleg magyar szinten egy pörgős, színvonalas, jó meccs, hát mi más, tehát egy sportoló fáradt, aztán szépen regenerálódik, aztán újra neki buzdul, ugye a Győr már nem buzdul neki a kupának, de a Fradinak ugye ott van az Zete elleni döntő május 9-én a Puskás Arénában, majdnem biztos vagyok benne, hogy minimum 50 ezer néző előtt, de én még egy teltházat is el tudok képzelni, hiszen az utóbbi időben tényleg szokták mondani a sztereotíp dumát, hogy a sportág ünnepe volt a Magyar Kupa döntő.
Megkapta
a rangját, ugye a színhelyével is, meg úgy valahogy újra divat lett erre a meccse járni, ami évtizedekig egyáltalán nem volt az. Szóval én várom, jó meccs volt. Az elején ugye mindenki találgatott, hogy majd a Győr rápihen. Hát nem pihent rá a Győr. Ugye cserélt az bajnoki meccset, nem is mondtuk, hogy előtte vasárnap ugye volt egy 0, az is egy kiegyenlített meccs volt, ott nyert a Győr, és ugye lépés előtt tudjuk, hogy lépés előtt ugye került a bajnoki címért folyó versenyfutásba, de még van 3 meccs mind a két csapatnak, tehát még bármi lehet. De azt akartam mondani, hogy nem pihent rá, a Fradi pedig ugye egy magyarral állt fel kezdőben, aztán persze jöttek sorba, és nem voltak gyengébbek, mint a külföldre. Tehát most nem az, mert ugye várhattuk azt, hogy jön a Fradi, a kvázi a legjobb összeállításába egy magyarral, és összecsomagolja a tartalékoló Győrt. Sokan ezt vélelmezték. Uh-huh. Hát ennyi szóval se ez történt. Ez nem azt jelenti, ez nem a Fradi ellen mondom félreértés, ne essék, hanem azt mondom, hogy hál' Istennek egy kiegyenlített jó kis meccs volt.
Jaciban már annyira beleszólod, de még azért és bepárásodó szemedet azért idehozva, hogy amikor szóba hozzuk nyilván a Honvédot. Tehát én ugye amikor azt mondtam, hogy azért itt oké, kiegyenlített erőviszonyok, de azért papíron egy másodosztályú csapat jutott el, bocsánatot kérek, ugye a kupa elődöntőig, egy egyébként mondjuk a tavalyi szezonjához képest mindenképpen felül teljesítő Zalaegerszeggel szembeni párharcban a majdnem kupa döntőig. Tehát, hogy amikor én a kiegyenlített erőviszonyokról beszélek, akkor papíron ez egyáltalán nem igaz. Más kérdés, hogy a játékképe alapján viszont ezt láttuk.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon köszönös lesz, de igazi két kupacsata volt. Uh-huh. Tehát mind a kettő, és egyáltalán nem éreztem a fáradtságot, mert mind a két hosszabbításban azt láthattuk, hogy nyerni akarnak a csapatok. És ez igaz a Fradi Győrre is. Tehát nem az volt, hogy hú, hosszabbítás, és akkor mindenki biztonsági érték, és húzzuk ki. Az lett volna, amikor azt mondom, hogy látszik, hogy már szezon vége van. Kifejezetten impulzív meccsek voltak, nagyon nagy amplitúdóval, pont amit a Zsiga mondott, hogy a hosszabbítás első fél ideje, az például abszolút a Győré volt. És mindenki azt hitt, hogy hú, mintha elfáradt volna a Fradi, és aztán jött a második fél idő, amikor a Fradi volt sokkal közelebb ahhoz, hogy elkerülje a 11-es párbajt azáltal, hogy megszerzi a győztes gólt. Tehát egy nagyon-nagyon jó kupacsata volt. És ugyanilyen, nem, egyébként talán a Kispest Zetének szerintem kisebb volt a hullámzása. Ott azért a Honvéd jobban kontroll alatt tartott azt a mérkőzést. Volt olyan periódus, amikor többet birtokolt a labdát az a Zalaegerszeg, de nem játszott igazán veszélyesen, és aztán egy szépségdíjas góllal mentette hosszabbításra az összecsapást, amitől lelkileg egyébként megtört a Honvéd. Ott teljesen látszott, hogy maguk alatt vannak.
Hát ez tipikusan a lélektan kérdése viszont, volt ott.
Ami nagyon tetszett, hogy miután a Zalaegerszeg ezt kihasználta, mert van annyira jó, hogy kihasználja, és tényleg egy mentális hiba volt egyébként, hogy ott a Honvéd próbált menni, és akkor egy labdaszerzés úgy megkontrasztálták őket, hogy zicserig vitték létszámfölényben, tehát hogy ott szerintem nem jól állt vissza, nem jól zárt vissza a Honvéd. Viszont innen meg a Honvéd még föl tudott állni. És itt én egy dolgot akarok mondani, hogy én itt többször kifejtettem már, hogy tavasszal nem játszik annyira jól ez a Honvéd, amennyire jól játszott össze, de én kifejezetten azt érzem, és ez egy lélektani dolog, hogy a Honvéd annyira biztosan feljut, hogy nagyon nehéz fölpörögnie, elmegy Kozernisnek, és nagyon nehéz fölpörögnie egy olyan meccsen, amikor van 12 pont előnye. És lehet mondani, hogy profi labdarúgók, meg mi egymás, de amikor ott van 12 pont, nem, az egész Honvédnak a két legjobb meccse tavasszal, az a Diós Győr elleni kupanegyed döntő, és utána most ez a kupa elődöntő. És őszintén szólva, én pontosan ezt vártam. Én tudtam, hogy a Honvédnak ez a tavasz meccse, úgy is fognak kimenni, és ha van is tudáskülönbség, azt ezzel a mentalitással, ezzel a hozzáállással el fogja tudni tüntetni, főleg hazai pályán, mert hogy egyébként ott is rengetegen kim voltak. Én teljesen azt kaptam, amit én vártam a mérkőzéstől. A egy apró különbséggel, hogy nekem az volt a tippem, hogy a Honvéd meglepetés fog okozni, és kérti egyébként ezt a Tomi tudja, mert én ezt többször mondtam, amikor leg volt a tavaszra a sorsolás, én akkor azt mondtam, hogy ez a Honvéd be fog menni a döntőbe. Mert hogy végig hazai pályán.
Hát kicsi éje volt.
Végig hazai pályán lehet, először játszott azt hiszem az SMTK-val, utána egy gyengekedő Diós Győrrel, és amikor ott van egy ilyen kupa elődöntő másodosztályuként, jó mentális állapotban, mert azért a továbbítás már nagyon korán látszott, hogy meg lesz. Én azt gondoltam, hogy ez a mentális fölény, ez ott kijöhet, és egyébként szerintem kijött. A Zalaegerszeg viszont kihasználta, vagy hát sőt, lőtt egy klasszis gólt, tehát hogy azért az egy nem mindennapi gól volt, és ezért mondom azt, hogy ez egy ízig-vérig kuparangadó volt, és annak ellenére mondom, hogy én sose titkoltam, másfél éves korom óta ott lakom, tehát én abban nőttem föl,
meg Kispesten nőttem mondjuk föl. Mondjuk ki, hogy
Honvéd, baj, de azt mondom, hogy nem mentem haza csalódottan, aha, mert ez egy nagyon jó meccs volt, és azt a gólt élőben hát látni, amit a João Victor gólt. Én erre mondom azt, egyébként most is lesz tőle a ideg, tehát hogy öröm, hogy a magyar pályán ilyeneket láthatunk, és én szerintem mind a két kupa elődöntő a futball ünnepe volt. Egyébként játékban is, hullámzásban is, tehát nem voltak egy oldalú csatnák, voltak helyzetek, látszott, hogy az elszántság mind a négy csapaton, hogy döntőbe akarunk jutni. Mind a négy csapatot, tehát a vendégcsapatokat is iszonyat mennyiségű szurkoló kísérte el. Tehát az zalaegerszegiek is megtöltötték a vendégszektort. És ezek fantasztikus dolgok. Tehát, hogy én ezért mondom azt, hogy ez a magyar kupa elődöntő, ez szerintem abszolút a magyar futball egyik ünnepe volt. Tehát én ezt abszolút így értem meg.
Ugye a 11-es, amikor sor kerül, hogy valami sorsdöntő dolgot döntsön ott abban a pillanatban el, akkor azért ott mindig el szoktuk mondani, hogy szerencsének óriási szerepe van. Egyébként ezt Robi Kín sem titkolta. De mennyire lenne bajban a Ferencváros, Tamás, hogyha nem jut be a kupa döntőbe, és jelen pillanatban ugye hátrányban lenne a bajnoki menetelésben a bajnoki címért. Szóval, hogy azért akkor egy picit, most azért valljuk meg, hát nagyon sokaknak leesett egy, legördült egy jó nagy külön.
Nyilván az a képlet egyszerű, mert ugye így most biztosan van egy trófea, amiért lehet játszani, ugye a másikat azt nem tudjuk, persze, mert ez még sok mindenem múlik, és ráadásul...
Amiért lehet játszani, és most jelen pillanatban nincs is a saját kezében a sorsa a Ferencvárosnak, ami a bajnokságot illeti.
Így van,
még
így
ez
van.
Fordulhat, de most nincs.
Erre gondolok, viszont a kupa az ugye, hát ott van egy döntő, és akkor ott jobbnak kell lenni az aktuális ellenfélen, és akkor megvan egy trófea, mert azért, és erről beszéltünk itt kedden a sportkörben, hogy nem néz neki túl jól a Ferencváros szempontjából ez a szezon, hogyha semmit nem nyernének. Tehát, hogyha semmilyen trófea nem lenne.
Hát nem bizony. Annak ellenére sem, hogy azért pontosan tudjuk, hogy a 16 közéjutás az a nemzetközi porondon milyen sokat jelentett, igen, és mindenképpen igen, egy polca följebb helyezte a Ferencváros.
Így van, éppen ebben a tekintetben, hogy egyébként volt egy nagyon szép és jó európai menetelés, aminek voltak tényleg olyan mondjuk úgy, hogy csúcspontjai, amik tényleg nagyon élvezetes mérkőzések voltak, meglepetést tudott okozni ugye az alapszakaszban a Ferencváros idegenben is olyan csapatok ellen, amelyek magasabban rangsoroltak voltak, tehát hogy jól nézett ki a szezon, de hogyha a végén nincsen trófa, és ugye erről beszélgettünk itt kedden, hogy akkor Robi Kín jövője is amúgy sem teljesen biztos nyilvánvalóan, mert ugye halljuk, meg olvassuk, meg látjuk, hogy állítólag vannak különböző érdeklődők, vagy érdeklődések, de ha nem nyer semmit egy edző, egy Ferencváros szintű csapattal, vagy bármelyik országnak az egyik legnagyobb tradíciókkal rendelkező klubjával, akkor ugye önkéntelenül is jön az, hogy akkor most edzőt kell váltani.
Miközben, bocsáss meg, ugye azért hányszor mondtuk el a szezon során, hogy régóta láttunk ilyen szerencsés házasságot karakterben, mint ami a Ferencváros élén most ugye szakvezetőként ott inked a Robi Kín jelenlétét illeti, hogy mennyi mindent köszönhetünk az ő látásmódjának, értelemszerűen itt adott esetben fiatalok beépítését, ugye a magyar szabályon túli játszatását a magyar játékosoknak, meg egyáltalán azt a karaktert, amit tényleg Bánki Józseftől elkezdve mindenki meg szokott erősíteni, hogy pontosan azt hozta ide a Fradiba, azt a fajta melós, de ugyanakkor mégis határozott, taktikailag jól felépített látásmódot. Tehát ugye, ha innen nézzük, akkor azt gondolom, szerintem régóta nem volt ennyire a Ferencvároshoz passzoló szakvezető, és hát, hogy mégis. Mégis nagyon, billeghet? Nagyon illet, ez a szék?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon illik, vagy illet Robi Kín a Ferencvároshoz, illet, vagy illik, jelenleg illik.
Most erről beszélünk,
de az is igaz, amit te mondasz is jó, hogy erre felhívod a figyelmet, mert nem kell messzire menni, Tóth Alex példája ugye remekül mutatja, ugye Robi Kín volt az, aki azt mondta, hogy ez a srác nem megy sehová, ő nekem kell, és lám-lám, rövid időn belül aztán a Premier League-ben kötött ki, tehát hogy azért igen, van, mégiscsak van valamilyen szakértelem, most attól függetlenül, hogy persze vannak olyanok, akik...
Köszönhet a Ferencváros ennek az eladásnak, ha innen nézzük, akkor hogy mennyit hozott a konyhára.
Nyilván minden edzőt lehet kritizálni mindenféle módokon, a különböző dolgok miatt, vagy egyéni dolgok miatt, de azért összességében mégiscsak Robi Kín illik ide, a Ferencvároshoz is illik, és emiatt is jó lenne, meg a jövő szempontjából a klubnak mindenképpen, hogyha legalább egy trófeával sikerülne ezt az egyébként egyáltalán nem rossz vagy gyenge szezont zárni.
Egyébként szerintem több szempontból sem mindegy, vagy nagyon nem volt mindegy a Fradinak, és persze a trófea is nagyon fontos, de ugye nincs csak saját kezében, ezt beszéltük a bajnokságban, a Magyar Kupa győztes az Európa Ligából indul, nem a Konferencia Ligából, tehát van egy hibázási lehetőség, mert a Fradinál nyilvánvalóan az a cél, hogy főtábla legyen.
Persze.
Na most ha nincs hibázási lehetőség, persze a Konferencia Ligában gyengébb csapatok vannak, de azért ott megnyerni három párharcot, és nincs hibázási lehetőség, Az Európa Ligából legalább van egy hibázási lehetőség, tehát a trófea mellett szerintem ez is számít, és amiért azt gondolom, hogy teljesen egyetértek veletek, hogy Robbie Keane nagyon illik ebbe nagyon illik a Ferencvároshoz, ami neki a nagy pehe, hogy van egy Győr. És, de nem most, ezt én úgy mondom, hogy bár a tavalyi szezon is szoros volt a végén, de azért ott volt tudáskülönbség. Engem ez a két meccs, amit most egymás után játszott a Fradi és a Győr, engem arról győzött meg, hogy a Győr a jobb. És azt is elmondom, hogy miért. Megnyerte a számára létfontosságú meccset hazai pályán, majd amikor a Fradi a kupa meccsre váltott, mert oda nem vonatkozik az öt magyar szabály, ergo kiküldte majdnem az Európa Ligás csapatát, a Győr viszont ott pihentetett, tehát egy Bembuali nem volt kezdő, persze bevitték, én értem, csak pont fordított volt, ott a Győr nem a legjobb csapatát küldtek. Ezzel nem azt akarom mondani, megint én sem akarom degradálni
feszegethetjük ezt a kérdést, hogy végül
nem
is...
Nem a Fradinak a sikerét akarom degradálni, csak azt akarom mondani, hogy a Győr azt is bebizonyította, hogy még így is teljesen versenyképes a Fradival. Tehát, hogyha nem a leg... Amíg a Fradinak elvileg papíron erősebb lett az összeállítása a kupameccsre, addig a Győrnek valamelyes gyengébb.
És így is gyakorlatilag hajszálja volt.
Tényleg szerencsém volt arról, hogy a panyék a keresztlécről befele pattan, vagy kifele pattan. Úgyhogy én ezért mondom azt, és lehet, hogy ez így lesz jó, mert azt gondolom, most ez magyar, és biztos, hogy nem fognak egyetérteni, hanem a Ferencváros szurkolók, de mondjuk lehet, hogy a Győrnek meg jobb az, hogy van két hibázási lehetőséget. Tehát én azt gondolom, hogy amiért nagyon régóta szeretnék, hogy két magyar főtáblást legyen, arra én jobb esélyt látok úgy, ha a Győr indul a BL-ből, és a Fradi indulna mondjuk az Európa Ligából. Uh-huh. Én erre így jobb esélyt látok, mert a Győrnek azért nincs meg a tapasztalata, és a Győrt olyan szempontból féltem, és még egy nagy különbség van a két csapat között. A Győr kimondta azt, amit soha senki nem mondott ki az elmúlt öt évben, mondjuk a Paks vagy a Puskás Akadémia része, hogy bajnok akarok lenni. Uh-huh. Tehát ezt kimondták a játékosok, és azt láttuk a téli átigazolási időszakban, volt ajánlat Vitálisra, Bembualira, Piscsúra, senkit nem adtak el. Uh-huh. Ellenben a Fradi... Szóval
ez akkor nagyon erősen mutatja az egész csapat, az egész vezetőség hozzáállását, hogy alapvetően ez volt a fő cél, megnyerni a bajnokságot.
A Fradi egy teljesen más helyzetben van, és ők viszont eladtak két kulcsjátékost. És teljesen értető, hogy eladták, ott nézték a játékosok érdekeit. Tehát egyszerűen más helyzetben van a két klub, a Győrnek ez egy óriási dolog lenne, hogy megnyeri a bajnoki címet, ezért ők most nem tehették meg, hogy nézzük a játékos érdekeit. A Fradinak nyilván, nem tudom, 8 bajnoki cím után Varga mennyi mindent tett a Fradiért, ők meg bevállalták azt, hogy ők most eladnak két kulcsjátékost, és ezek is látszanak.
Szóval, hogyha
azt
onnan
gondolom,
nézzük, hogy a magyar labdarúgás
történik meg, akkor a Fradi bajnok lenne.
Ha a magyar labdarúgásnak mi tesz jobbat adott esetben, akkor azt mondod, hogy tehát most a szabadból azt vélem kiolvasni, hogy egy ezüstérmes Ferencváros és egy győztes, adott esetben egy kupagyőztes, és ezüstérmes Ferencváros és egyben egy győri bajnok jobbat tehet a magyar labdarúgásnak, vagy kisebb a kár azáltal, hogy a Ferencváros úgymond csak ezüstérmes?
Aha. És a Zalaegerszeget még, bocsánat, egy mondat csak, a Zalaegerszegnek meg egyébként nagyon kívánom, hogy a harmadikként jusson a konferencialigába. Én azt gondolom, hogy a játék alapján a versenyben lévő csapatok közül, ez alapján, az idény alapján, az Zalaegerszeg mindenképpen megérdemelni, hogy nemzetközi kupa szereplő legyen. Én például az Zalaegerszegnek meg nagyon drukkolok, hogy harmadik helyezett legyen, és menjen a nemzetközi kupába.
Hát ott még van két
dolgot szeretném mondani. Az egyik az az, hogy a Fradi kis hián, ugye még nem biztos, hogy nem, de valószínűleg nem lesz ott, de saját okon ott lehetne, ha bajnok lenne, a BL főtáblán. Uh-huh. Ezt nem említettük,
de igen.
Valószínűleg nem lesz ott, mert a Shakhtar Rangers, tudjuk ki, legyen igen. Bajnok, ne legyen Olimpiákos, tehát tudjuk, hogy mi a helyzet. Ilyen szinten van már a Fradi a nemzetközi szín, és ha ez megvalósulna, valószínűleg nem fog, és nem, most nem a Fradi miatt mondom, hanem a többiek miatt, akkor vitatkoznék azzal, hogy mi a magyar labdarúgás érdeke. Így, hogy a Győr végül most a kupába nem ment tovább az Európa Ligába, így lehet, hogy igazad van, de ami szerintem még fontos, hogy még nem dőlt el semmi. Tehát most mi egy olyan szituációban okoskodunk, amikor még...
Jó, hát ezek hipotézisek,
okay, persze. Tehát most a Fradi még nem nyerte meg a kupát, bár a legnagyobb riválisát egy paraszthajszállal, de kipiszkálta. A Győr pedig még nem nyerte meg a bajnokságot, bár egy paraszthajszállal előbbre áll. Tehát itt még bármi lehet.
És jó formában.
Igen, és egy dolog, a Zalaegerszeg egyébként nem kapott ki sem a Győrtől, sem a Ferencváros, a Győrni eszekodban már irreleven. Azt akartam mondani, hogy egy olyan kupadöntős van, amelyiket nem tudta megverni a Fradi.
Minden további nélkül előfordulhat, hogy a Fradi nem nyer semmit, mert szépen elveszti a kupát az Etével szemben, a Győr bajnok lesz. Minden további nélkül előfordulhat, hogy ő mind a kettőt megnyeri, mert az elfáradt Győr, lehet, hogy a meccsen nem láttuk, de mondjuk botlik Debrecenbe, és akkor a Fradi szépen hármat behúz, és bajnok is lesz. Majd pedig ünnepel a Puskás arénába, és megnyeri a kupát is. Tehát magyarul még arról beszélgetünk,
így van.
És ez szerintem nagyon jó, hogy erről beszélgetünk, mert arról beszélgetünk, hogy van egy pár jó csapatunk, amelyik egymással színvonalas kiki meccseket vív.
Hát
erről beszélgetünk.
Mi másra vágyhatna az ember futballszurkolók, mint hogy a tavasz, a vége, az kvázi így nézzen ki, mint a kupában, mint a bajnokságban.
Egyébként aminek én is örültem annak, hogy a Győr partnere volt ebben a Fradinak abszolút, vagy fordítva, tök mindegy. Meg aminek én nagyon örültem, hogyha néztétek a Fradinak a kupa továbbjutását, itt nem úgy néztek ki, mint ilyen unodzsoldosok, akik tovább jutottunk, mi, hol vagyunk, mi Magyarország, micsoda, milyen ország, mi Európa, nem így néztek ki, ugye? Tehát aki látta az ünneplést, az azt látta, hogy ez fontos volt nekik, és szívvel, lélekkel, és a közönséggel együtt. Nyilván ugyanez lett volna a győri szituáció, hogy ne teljesen minden, most nem félrejétes nehézség, de igen, tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy most abban a szituációban vagyunk, hogy igenis fontos a Magyar Kupa, az évtizeden keresztül lesajnált, nem néztek emberek meccset, azt se tudtuk, hogy mikor, hol van, oda-visszavágó, ilyen lebonyolítás, olyan lebonyolítás, gyakorlatilag illegalitásba vonult, és most pedig arról beszélgettünk, hogy valószínűleg teltház lesz a Fradi Zetén, és már az elődöntők is élvezetes, nagyszerű, sok nézőt vonzó játékot hoztak. Szerintem ennél jobbat nem tudunk kívánni a magyar labdarúgásnak, és mondom, majdnem azt mondtam, hogy függetlenül attól, hogy mi lesz a végeredmény, de tényleg nem tudjuk, mi lesz a végeredmény, mert még bármi lehet, és akkor a koeficiensek, meg a izé, meg minden, de ebbe teljesen igazad van. Hogyha ebből végül az jön ki, hogy így vagy úgy, de legalább két magyar csapat ott lesz a nemzetközi porondon, mármint hogy a porondon ott lesz, de hogy bejut a lapszakaszba, akkor egyet a magyar labdarúgás lépett klubszinten előre. És azt szerintem ez aztán tényleg közös cél, tehát itt most a klub szintől, meg szaktól függetlenül.
Tomi?
Nagyon sok mindent elmondtak már itt a srácok, ugye ami a kupa elődöntőket illeti azzal kapcsolatban, én még nem mondtam semmit, de nagyon
nem is fogom.
Nem fogom bőlére ereszteni, ugye az MT-ben állunk, a szerkesztőségben mindig vita, hogy a Jóci az én magyar hangom, vagy fordítva. Tehát tulajdonképpen, amit ő elmondott, azzal maximálisan egyetértek, de tényleg azért, mert mind a két mérkőzést néztem, élőben követtem, egyiket tudósítottam is, tehát hogy ez egy öröm volt sportújságíróként is részt venni abban, vagy részesen lenne annak, hogy ilyen jó mérkőzések vannak, és ilyen küzdelem van, és ilyen jó játék van, és ennyire mind a négy csapat, ugye adott meccsen mind a kettő tovább akar jutni, be akar jutni a döntőbe, és játék van, és egyébként fordulatos mérkőzések vannak, és jön az utolsó pillanatos egyenlítés, és akkor elmegyünk a 11-es párbaig, de azért a hosszabbítás se egy ilyen lagymatag 0-0, hanem azért ott is esik gól. Tényleg nagyon-nagyon élvezetes volt, és szerintem ez azzal együtt, amit a srácok most kielemeztek, hogy tulajdonképpen három jó csapat van, amiről beszélgetünk. Ez az egész így, hogyha megnézzük ezt a big picture-t, akkor ez az, ami igazán jót tesz a magyar labdarúgásnak, hogy ezekről beszélhetünk. Ami a Zalaegerszeget illeti, még annyit mondanék, hogy én abban bízom nagyon, és egyetértek a Jocival, hogy nagyon jó lenne, hogyha ők eljutnának a konferencia liga szereplésig. Én abban bízom, hogy nem egy tranzitklub lesz a Zalaegerszeg, tehát itt azért ezek a játékosok, hogyha meg tudják magukat mutatni nemzetközi panondon, akár csak egy konferencialigába, nem arról beszélek, hogy a topligás csapatok fognak itt, tehát nem a nem tudom, a Premier League meg a La Liga első öt klubjának az elnöke fog itt kopogtatni a Zalaegerszegi irodába, hogy szeretnék igazolni, de azért lehet innen előre menni olyan bajnokságokba, amiket magasabban jegyeznek most, mint az NB1. Én remélem, hogy ha odaér az Alaegerszeg, és meg tudja magát mutatni a nemzetközi kupába, akkor sikerül nagyjából a magot egyben tartani, és ugyanez a keret tud majd ezzel megpróbálkozni. Bár lehetséges, hogy ahhoz, hogy igazán jó szerződéseket harcoljanak ki maguknak ezek a játékosok, ahhoz pont meg kell mutatni magukat egy adott esetben egy konferencia ligába, vagy bármilyen európai kupasorozatba.
Igen, de ugye azt mondod, hogy ne legyen tranzitklub, de hát valamilyen szinten erről szól az egész rendszer. Tehát ugye az a persze az legyen, hogy így van, vagy ne egyszerre, vagy ne tömegével, vagy hogy így van. Tehát és amennyire én láttam, tehát ugye ez a modell, ez nagyon veszélyes, hogy akkor jöttek külföldi új tulajdonosok, és hoztak jó sok főleg dél-amerikai, főleg brazil játékost. Na de hála jó Istennek, úgy, egyszer-egyszer megértük, hogy ez közepesen sikerült, és akkor még igen,
finom,
de most nem. Tehát lekopogom, most nem. Úgy néz ki, hogy működik. És egyébként, ha megnézitek azokat a fiatal magyarokat, akik játszanak még az ETB-be, tehát hála jó Istennek, nem az van, hogy akkor viszontlátásra, hanem ott a várkönnyi a védelemben, meg a középen, összes ott vannak ők is, és egy kerek egész alkotnak.
Hát betartják ezek magyarok szabályt, tehát...
Pontosan így van, tehát nem az van, hogy akkor most súgy, hanem kell nekünk ez a pénz, szükség, igen, akkor be kell tartanunk az öt magyarok szabályt, de ők betartják az öt brazilos szabályt is, mert ott vannak, de ők se lógnak ki semmilyen szempontból, hála jó Istennek, lásd ezt a szépségdíjas gólt, meg a mentalitást, meg az örömünket, hát te mondjuk annyira
örültél, de... Kész, persze.
Na minden, a lényeg az, hogy szerintem ez jó, hogy egy ilyen vegyes modell, vagy nem tudom, hogy mondjam, egy vegyes modell, ami működőképes. És ez persze olyan edzőkkel, olyan játékosok, tehát hogy emberileg is, tehát most nem csak tudás, mert aki majdnem azt mondtam, hogy könnyű jó focistát találni, nem így gondolom, hanem azt mondom, hogy lássa, hogy neki idén Zalaegerszegre. Szerinted tudta a brazil gyerek, hogy mi az, hogy Zalaegerszegre? Fogalma se volt.
Lehet, hogy ma se tudja kimondani. De
így van, ahogy Paplaci bácsi mondta, azt se tudtam, te ki vagy. Ugye amikor valaki kérdezte, hogy Laci bácsi, ki volt ez az ember? Honnan tudja, most tudom, te ki vagy. Na mindegy, a lényeg az, hogy mindettől függetlenül szívüket, lelküket beleteszik, tehát én ennek
kifejezetten jó focit csinálni.
Úgy van, és egy kicsit van benne egy ilyen tudod, amikor itt csettintesz egyet.
Ez egy brazilos egyébként, tehát hogy ez időnként, pont az a villanás, amit egyébként a João Vitor csinált a Kispesten.
Igen, de előtte meg volt 8 olyan csele, hogy agyvérzés kapott az alegerszegi szurkoló, hogy mit csinálsz, Jézus Atya úr, és majd pedig ezt a fél ólót, én azt tudom, mi ez, de mindegy.
Egyébként én a Győrt féltem olyan szempontból, hogy nagyon meglepne, hogyha Vitális és Bembo Ali maradna, és az nagyon kiderült a bajnokságban, amikor egyszerre voltak eltiltva 5 sárgával, akkor az a Győr nem ugyanolyan volt, csak egy meddőmezőny fölénye volt, de pont az a plusz nem volt meg. Nekem Vitális
képesztően
tetszik. Igen, egyébként, mert a Bembo Ali is nagyon jó, de azért mégis csak a Vitális Magyarországot.
Nem véletlenül került a válogatott.
Igen. Na jó, hát nagyjából szerintem ezt a témát itt eléggé alaposan kiveséztük, és nagyon jó, hogy ilyen jó hangulatban és ilyen pozitív képpel tudunk beszélgetni arról, ami még hátra van a Magyar Kupából és természetesen a bajnokságból, úgyhogy picit majd a híreket követően nemzetközi vizekre evezünk itt az Urakkal a Nemzeti Sportkörben.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Bódog Tamás marad a Nyíregyháza vezetőedzője, ismét érkezik kőolaj a barátság vezetéken, folytatódik a napos száraz idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
Szerződést hosszabbított a Nyíregyháza labdarúgó csapata Bódog Tamás vezetőedzővel. Az élvonalbeli tagságát megőrző klub a megállapodás hosszát nem közölte. Bódog tavaly október óta dolgozik a Spartacusnál, amely vele a kispadon kezdi meg a következő idényt is. Véget ért az idén Lamine Yamal számára, ám a világbajnokságra várhatóan felépül, közölte a Barcelona futballcsapata. A 18 éves támadónak a combhajlító izma sérült meg a Celta Vigo elleni tegnapi bajnokin. Ukrán válogatott balátlövőt igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A kerethez nyáron csatlakozó Dmitro Horihával 2 éves szerződést kötött a Tiszaparti Egyesület. A 28 éves játékos az elmúlt években az Észak-Macedón Várdár Szkopjéban kézilabdázott. Horiha azt a Bodó Richárdot pótolhatja, aki az évad végén 10 esztendő után távozik a szegedi együttestől. Marozsán Fábián 2 játszmában győzött az amerikai Ethan Quinn ellen a madridi salakpályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos mindkét szettet rövidítésben nyerte meg, és a következő körben a 7. helyen kiemelt Daniel Medvegyevvel találkozik. Tovább jutott női egyesben Gál Fidalma is a 2. fordulóból, mivel 6-3-6-3-ra verte meg az orosz Anna Kalinskáját. Az Egyesült Államok lesz a magyar női teniszválogatott ellenfele novemberben a Billie Jean King kupában. A párharc győztese az élvonalban folytathatja. A sorsoláson az is eldőlt, hogy az amerikai csapat a pályaválasztó.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megérkezett Magyarországra és Szlovákiába az első kőolajszállítmány az újra nyitott Barátság kőolajvezetéken, erősítette meg a MOL. Elemzők szerint javult Magyarország ellátásbiztonsága, a közel-keleti válság azonban egész Európa gazdaságára rányomja a bélyegét. Jóváhagyta az Európai Unió tanácsa a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának. Ez lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy akár már ebben a negyedévben megkezdje az első részlet kifizetését. A hitel idén és jövőre az ország legsürgősebb költségvetési és védelmi ipari szükségleteit biztosítja. Megnyitja az ügynök aktákat a Tisza kormány, közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán. Azt is írta, hogy képviselőik nem költöznek be az AVH és az MSZMP egykori épületeként szolgáló képviselői irodaházba. Ruf Bálint leendő miniszterelnökséget vezető miniszter egy nemrég megjelent interjúban az ügynök akták lehető leghamarabb történő nyilvánosságra hozatalát jelölte meg egyik első feladataként. Átadták a Semmelweis Egyetem kibővített sebészeti oktató és kutató laboratóriumát Herceghalmon. Az ünnepségen az egyetem rektora elmondta, a több mint 2 milliárd forintos hazai és uniós forrásból megvalósult fejlesztéssel 4-szeresére növelték az alapterületet. Merkeli Béla hangsúlyozta, a megújult létesítmény egyszerre szolgálja az oktatást, a kutatást és a betegellátást. Szünetel holnap az ügyfélfogadás a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken. Szent György napja munkaszüneti nap a rendőrségi állomány számára. A készenléti és közterületi szolgáltatellátás folyamatos, a bejelentések felvételét is biztosítják. Mától fogadja az utasokat a frankfurti repülőtér új 3-as terminálja. A tervek szerint kezdetben évente 19 millió ember tudnak kiszolgálni az új főterminálon, ami a repülőtér teljes forgalmának csak nem harmada. A 2 másik termináltól egy automatizált járattal 8 perc alatt elérhető az új létesítmény.
Közlekedés.
Az M1-esen Tatai és Tatabánya között Budapest felé torlódik a forgalom. Az 56-os kilométertől a külső sávon csak araszolva lehet haladni. Aki személyautóval érkezik, használja az átterelt belső sávot. Az M5-ösön Inárcsnál a 37-es kilométernél baleset történt. A Budapest felé vezető pályaoldalt már megnyitották, a torlódás jelenleg csak az Örkényi szakaszon tapasztalható, ott 3 kilométeres. Aztán a 7-es főúton Diósdon egy személyautó teherautóval ütközött. A 14-es kilométernél a forgalom rendőri irányítás mellett halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Holnap hajnalban -1 +8, napközben 17-23 fok várható. Szombaton tovább melegszik az idő, majd vasárnap egy hideg front hoz lehűlést.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc, és folytatjuk a Nemzeti Sportkör Deák Zsigmonddal, Gergelics Józseffel és Kis Tamással, és az elmúlt fél órában alaposan kibeszéltük azt, hogy mind a Magyar Kupa menetelése, mind pedig ugye a bajnokság vége felé haladva szerencsére mondhatjuk, hogy a színvonal nem csökken, olyan csapatok vesznek részt ezekben az utolsó fázisokban, akiknek hát ízig-vérig a győzelem a célja, látni rajtuk ezt a megfeszülést, és azt, hogy akarják, és hát láthatóan ez nem csak akaratban, hanem játékminőségben is jelen van. Amikor a világ legerősebb bajnokságáról beszélünk, a Premier League-ről, akkor az érdekes dolog, hogy látunk olyan csapatot, ami elfogyni látszik, legalábbis magához képest. Ezt természetesen most nem a magyarhoz hoztam kontra, tehát hogy nem úgy, hogy náluk bezzeg.
Mi jobban bírjuk, hát persze.
Náluk bezzeg, és náluk nem, de mindesetre az érdekes, hogy ugye a Manchester City hát nem, hogy eltüntette a tetemes előnyét, hanem bizony, most már vezet is az Arsenal előtt, és hát az Arsenal, ahogy legalábbis ebben a szezonban kinézett, úgy tűnt, hogy megállíthatatlan, és hát ne felejtsük el, hogy van egy óriási nagy kihívás az Arsenal előtt, elsősorban ugye a labdarúgó bajnokok ligájában, és amikor a minap a Football Forum Hungary-n külföldi újságírókkal volt alkalman beszélgetni, az egyik talán legnagyobb szaktekintélye a World Soccer-nek az angol szakírója Kired is mondta, hogy már lábak sincsenek az Arsenalban, akarat sem nagyon, erő sem, lendület sem, tehát ő például angol létére azt mondta, hogy szerinte nem jut be a Puskás Aréna bajnokok ligája döntőjébe. Az angol csapat mondta ezt az angol szakíró, úgyhogy ez is egy vélemény. Egészen meglepő módon egyébként Bayern München Atletico döntőt várt legalább 8 szakíró, akikkel beszélgettem, volt közöttük spanyol, olasz, volt közöttük német, holland, angol, tehát hogy azért ez egy elég érdekes dolog. Persze lehetséges, hogy igaz. De szóval mi van akkor a Premier League?
Csak annyi, hogy a Nemzeti Sport az online-on csináltunk egy olvasói szavazást, és Bayern Atletico-t mondtak. Tehát most nem akarom a felsorolt kollégáknak a szaktudását, hogy mondjam, kicsinyíteni, csak azt mondom, hogy igen, hogy tehát az olvasók is látják, amit ők is, természetesen csak ők belülről, meg nyilván jobban, vagy élesebben, ahogy Besenyő Pista bácsi élesebben látja a csillagokat is, mint bárki más, mert mindenki ellát a csillagokig, de ő a legélesebben.
Igen, szóval.
Bocsánat, a Boborján, elnézést. Csak a Besenyő Pista bácsi az edzője. De mindegy. A lényeg az, hogy igen, tehát a logika ez diktálja. De azért a labdarúgás, tehát az egyik csapat megy felfele, mint egy paternoster, egy csapat megy felfele, a másik megy lefele, ráadásul annak az egyiknek ez a konkrét feladata, a másiknak meg van egy-két ilyen mellékes BL elődöntők, ilyesmi. Uh-huh. De ilyenkor, tehát azért én mérget nem vennék rá, meg amit mondta, hogy az akarat sincs, az akarat az azért szerintem megvan, de minden más, legyen ezek a sérülések, a forma, a mit tudom én, az ilyenkor, tehát hogyan, tehát amikor így olyan, mint amikor meg kell, amikor a vízi csúszdán elindulsz, és akkor eszedbe jut, hogy mégse csúsznék le, és akkor vissza kéne mászni. Hát azért az próbáld meg, tehát nem olyan egyszerű. Egy kicsit ilyen, én úgy érzem, hogy az Arsenal így, hogy ugye felment a tetőre, mármint a lokális tetőre, tehát nem, még ugye nem egészen a trófeákig, de ez, és akkor elindult a csúszdán lefelé, és mondta, lehet, hogy nem kéne lecsúsznom, csak akkor már másszál vissza.
Mondja Gyoci, mert utána fogok ventilálni.
Ezt akartam mondani, hogy ugye látom, hogy
nálatok
van egy itt a stúdióban.
Az Arsenalnak a egyik legnagyobb szakértője mellettem ül, úgyhogy én nem fogom
csak... mondjuk, hogy szakértője, de szimpatizálása.
Hát azért erősen követed a csapatot.
Már voltak ilyen honvédos coming out-ok, ilyen Arsenalos coming out-ok, minden szívesen fogadom.
Majd elmondja, de én tudom, hogy mit várattál a BL elődöntőtől, úgyhogy én nagyon rövid leszek. Roncs derbi. Ezt kimerem jelenteni, hát az Atlético Madrid most bukta el a spanyol kupa döntőt. Az Atlético Madrid negyedik helyen áll úgy, hogy most sorozatban 4 vagy 5 vereségnél tart a bajnokságban. Tehát evidens, hogy a BR-re próbál most már csak is kizárólag összpontosítani.
De fogy el mindenki. Tehát,
hogy hát ezt akartam mondani, hogy de azért 4 vereség, vagy lehet, hogy már a kupával biztos, hogy 5-nél tart, de lehet, hogy a bajnokságban is már sorozat, azt erre nem emlékszem, sorozatban 4 vagy 5 bajnoki vereség. Azért egy Atlético Madridnál az majdhogy nem egy komoly válságot jelentene, ha nem lennének bent a BL elődöntőben. Uh-huh. Tehát én csak annyit akarok mondani, hogy nyilván arra nagyon összpontosítanak majd, de azért önbizalom tekintetében biztos, hogy nem a legjobb állapotban lép pályára az Atlético. Én, ha az ő részükről nézem, egy dologba tudnék bízni, hogy Diego Simeone olyan szinten tudja fanatizálni a játékosait, ami egy ilyen helyzetben aranyat érhet. És egyébként azt gondolom, hogy azért a Barcelona ellen is ez egy eléggé döntő faktor volt, de mondom...
Meg egy picit a bírói munka, de jó, ez csak így... Jó, nem.
Lehet őszíme, a bírókat is fanatizálja.
Ezt nem nyitom ki, ezt az oktát.
Nem csak akár fanatizálja is. Mondja Tominak.
És akkor megadom a szót Tominak.
Az a helyzet, hogy mind a két kollégával egyet kell értenem, de. Most esik le, hogy ezen a héten miért vagyok kétszer a Nemzeti Sportkörben, mert másodszorra beszélünk az Arzenál veszőfutásáról, és azt tudom, hogy miért hívtatok kétszer.
Nem akartunk neked fájdalmat okozni, nem ezért.
Hát nem, fájdalomtól azért messze vagyunk.
Tűzben edződik az acél, tudod, hát nem úgy, hogy...
Mert azért 30 év után, nyilván, mármint 30 év szurkolás után nyilvánvalóan az ember igyekszik csak a szépre emlékezni.
Az angol bajnokság AS Rómája.
Így van, és ezt kedden egyébként el is mondtam a kedves hallgatóknak, hogy most megerősítettél, hogy erről szoktuk beszélni, ugye? Erre Jóci Róma szurkoló, ő ugye az olasz Arzenálnak szurkol, én meg az angol Rómának, ezzel szoktuk viccelődni. Igen, tehát hogy amit Jóci mondott az Atlétikóval kapcsolatban, hogy vereség sorozatok, ez igaz, csak hát ugyanez a helyzet az Arzenálnál az a probléma. Tehát ugye jött egy Liga Kupa döntő, amit sikerült a Manchester City ellen elbukni, majd utána a Tóth Alexéktől, a Bournemouth-tól ugye a bajnokságban is volt egy vereség. Egyébként meg az FA kupából sikerült kiesni a másodosztályú Southamptonnal szembe, és értem, hogy közben a Sporting ellen ugye sikerült kiharcolni a BL elődöntőbe jutást, de hát aztán megjött a mondjuk úgy, hogy bajnoki döntő, vagy előrehozott bajnoki döntő idézőjelbe, amikor ugye semmi más dolog nem lett volna, csak annyi, hogy valahogy megakadályozni a Manchester City-t, hogy megnyerje a mérkőzést, és ez sem sikerült. Tehát itt a szezon vége felé, amikor igazán nagy tét van, igazán a nyomás van, úgy tűnik, hogy ebbe az Arteta gépezetbe, amit megint csak elmondom, és teljesen egyetértek azokkal, akik ezt mondják, nézhetetlen, élvezhetetlen, na de legalább eredményes volt eddig. Most már ott tartunk, hogy a nézhetetlenség mellett eredmény sincs. Ez azért
nem tűnik
túl jónak, és amit pedig Zsiga mondott, meg egy picit Jóci is kitért rá, az akarat, meg az akarat erő, meg a küzdeni tudás, szóval nagyon kevés olyan csapat van szerintem, aki fel tudja venni az Atlético Madriddal a versenyt, amikor akaratról meg küzdelemről van szó, és ez részben
vagy
abból fakad.
Diego Simeoneval.
Így van, részben abból fakad, amit Jóci mondott, hogy Simeone tényleg fanatizálni tudja ezeket a játékosokat, és ezt láttunk már az Atlético Madridtól az elmúlt időszakban, azért Simeone nem tegnap óta edzi ezt a csapatot, de rengeteg olyan szezon volt, már, amikor olyan meccseket láttunk tőlük, hogy nem feltétlenül ők voltak az esélyesek, de annyira keményen belementek a küzdelembe, és annyira fanatikusan, hogy igazából akár most a Barcelona ellen, oké, hagyjuk a játékvezetői dolgokat, most abban nem menjünk bele, de előzetesen azért mindenki azt mondta, hogy hát még lehet, hogy megfordítja a Barcelona, meg azért mégiscsak a Barcelona az esélyes,
komoly esélye.
Úgyhogy ha már itt a szakírókat említetted, nem tudom hány nációból, akkor legyen egy magyar is, aki csatlakozik hozzájuk, abszolút. Mert ugye 2 vagy 3 hete mondtam én is, hogy Bayern Atlético döntőre számítok. Sajnos most nem látom az Arzenálba azt a erőtartalékot, hogy az Atlétikót ki tudják ütni a BL döntőbe, vagy el tudják ütni a BL döntőbe jutástól, de ne legyen igazam nyilván, mert én nagyon örülnék neki, hogyha az Arzenál jutna be. De én is úgy látom, hogy sajnos a bajnoki cím is nagy valószínűséggel elúszik, és a BL döntő sem fog összejönni, és akkor tulajdonképpen ott vagyunk, hogy volt egy tök jó szezonja az Arzenálnak, ami nagyon jól kezdődött, nagyon sokáig vezettek a Premier League-t. Egyébként az alapszakaszban a BL-be az Atlétikónak egy 4-es rúgtak, tehát ugye Arzenál Atlétikó 4-0 volt, sőt, és azt hiszem Madridban volt a meccs, még lehet, hogy az is, bár lehet, hogy tévedek, de a lényeg az, hogy tényleg nagyon jó volt az Arzenál, mert nagyon szépnek tűnt, aztán jött az a pillanat, amikor már trófeát lehet nyerni, és akkor elment a Liga Kupa, jaj, nem sikerült az FA Kupába, hoppa, Manchester City megelőzött, és akkor jön az Atlético Madrid a BL elődöntőbe. Úgy már a végére, hogyha semmit nem nyer az Arzenál, akkor már azért nem fog annyira jól kinézni.
Csak egy dolgot akartam, hogy Tomi ezt nem mondta el, de ő például a negyed döntőknél ő azt mondta, hogy az Arzenálnak egyébként jobb esélye lenne a Barcelona ellen. Tehát, hogy annak ellen, hogy jobb csapat a Barcelona játékerő tekintve, stb., de hogy az Arsenalnak nem fog feküdni ez az Atlético, ezt most csak azért egészen
nem nagyon van olyan csapat, amelyik ne fekszik. Erről. Tehát most esetleg ha a Bayern München ebben a csúcsformájában mindenféle sérülés nélkül bejut a döntőbe, és Bayern Atletico döntő van, akkor azt mondom, hogy legyen
hogy megtalálta az igazi kihívóját,
igen,
az Atletico.
Tehát legyen egy baromi jó budapesti BL döntő, és ott lehet, hogy a Bayern felülkerekedik így vagy úgy, de hogy rajtuk kívül nem igazán. Persze a Paris Saint-Germain ugye mindig...
Na most ezt akarom mondani, hogy itt annyira mondjátok, és értem én ezt a Atletico Madrid Simeone faktort, hogy ott az egyik ágat gyakorlatilag most így miért döntöttük el, hogy a spanyol csapat jut majd a döntőbe, de azért nem tudom én legalábbis a Paris Saint-Germain idei formáját is látva, azért nekem nem ennyire egyértelmű, hogy ezt azt a párharcot a Bayern München fogja nyerni. Nem tudom, miért ennyire egyértelmű, hát,
mi azt mondtuk, hogy vagy legalábbis az olvasók bizonyos százaléka ezt mondta, de nem mindenki.
Na.
És azért pont szó szerint ezt akartam mondani, hogy a címvédő PSG-ről beszélünk, amelyik szintén
remek,
nagyon jó formában van.
Tehát
én azért nem vennék mérget a Bayern Münchenre, de az tény kérdés, hogy nagyon-nagyon ott van a bajnoki címben, tehát ahogy a Real Madrid elleni párharc, sajnos azt kell mondani, hogy a PSG-nek sokkal könnyebb dolga volt a maga negyed döntős BL párharcában.
Ebben a
szakaszában ezt a Liverpoolt, ezt jóval könnyebben verte, mint a Bayern München a szintén nagyot küzdő és a válság elejét, hát nem azt mondom, hogy maga mögött hagyó, de legalábbis a két meccsen majdhogy nem túllépő Real Madridot, úgyhogy nem bennék ott mérget, de most, érted, hát valamit mondanunk kell, amikor megkérdezik tőlünk, hogy szerintünk kijut be a döntőbe, és a mostani állás szerint a Bayern München az szenzációs, és nincsenek meg azok a jelek, mint ami ugye az Arsenalnál ez a lefelé. Tehát egyelőre fölfelé mennek. Hát
ott egyébként pont a német kikeres újságíró mondta azt, hogy hát ő azért nem mondja a Bayern, mert egyrészt nem akart nyomást helyezni a német csapatra, másrészt pedig azt mondja, hogy ő inkább attól tart, hogy azért majdnem 5 hét van még hátra, hogy ott meg majd a motiváció hiánya, tehát hogy ott a Bundesligában nagy valószínűsége nem kell majd már annyira megfeszülnie a Bayernnek, és hogy ez lehet, hogy egy kicsit elkényelmesíti őket a döntő, hogy nem tudom.
Nem akarom mondani szó szerint, hogy milyen generátort kapcsolt be a német kolléga, de szerintem ez teljesen félrevezet. Ebben nem értek vele egyet. Tehát egy Bayern München, hogyha megnézzük ezt a Bayern München, meg ennek a keretét, meg azokat a játékosok, akik egyébként egy ilyen szezon után, ahol még az is lehet, hogy 3 trófeát gyűjtenek, szépen elmennek az Egyesült Államokba, meg Kanadába, meg Mexikóba, és akkor játszanak egy VB-t. Tehát, hogy ezek olyan szintű profi sportolók, hogy én szerintem most persze megvan a bajnoki cím, és akkor nem kell már a Bundesligába annyira megfeszülni, de ez a rotáció szempontjából, meg pont az edzőnek tök jól jön, és azt mondja, hogy tudom pihentetni mondjuk Harry-ként, vagy nem tudom.
Aki viszont álltok, nem akar, mert ő meg mindenáron mindenféle rekordot akar, hát
nyilván. Na, de hát erről beszélünk, tehát akkor milyen motivációról beszélünk.
Ez a profi sport.
Úgyhogy ez, és egyébként meg arra csatlakozva, ami Zsiga mondott, a magyar, tehát a budapesti döntő szempontjából nem jó ez, hogy az elődöntőben van Bayern Paris Saint-Germain. Szerintem, ha szerencsénk van, és minden rendben lesz, így van, akkor ennek a BL kiírásnak ez a kettő meccs lesz a legjobb két mérkőzése. Remélem, hogy így lesz, mert minden jel arra mutat, hogy így lesz.
Így van.
Ha meg valaki még életében nem nézett futballmeccset, akkor majd most kövesse ezeket szerintem.
Én egyébként, ugye pont a Zsiga mondott, megkérdezik, hogy mit várunk. Én is nagyon egyértelmű Bayern. Ez a Bayern olyan szinten van összerakva, a gólcsúcsokat dönt, és lehet mondani, hogy a német bajnokságban nincs annyi jó csapat, mint mondjuk az angolban.
Franciában sincs.
A franciában sincs. De nyilván itt ebből a szempontból az angol, ami teljesen kiemelkedik. Egyébként sokkal gyengébb színvonalon, de még az olasz olyan, ahol azért van Inter, Milán, Juventus,
kiegyensúlyozottabb.
Az angolnál van meg, hogy nagyon magas színvonalon nagyon sok jó csapat van. Én amit láttam a Bayerntől, én azt kimerem jelenteni, hogy ennek az idénynek a legjobb csapata. De amikor én ezt kijelentem, ez nem azt jelenti, hogy biztosan kiejti a PSG-t. Tehát erre mondjuk ezt úgy tudnám lefordítani, hogy mondjuk 10 párharcból szerintem 7-szer a Bayern menne tovább. De azért a 10-ből 3 az nem olyan kevés. Tehát ebbe a PSG-be, ha valakibe benne van, hogy ezt a Bayern-t meg tudja állítani, akkor ez a PSG. Csak szerintem mindent elmond a Bayernről, hogy ezt a nagyon-nagyon jó PSG-t csak 30%-ra taksálom jelenleg. És mondom, ez nem a PSG kritikája, ez az én részemről inkább a Bayern dicsérete. Én ezt így látom, de mondom, azért nem lepődnék meg nagyon, hogyha a PSG ott megint előhúzza valamit a cilinderből.
Én szerintem, ha már az Atlético Madridnál megemlítettük a Simeone faktort, akkor a Paris Saint-Germainnél meg említsük meg a Luis Enrique faktort. Tehát a PSG előhúz valamit, valószínűleg a vezetőedző fog valamit előhúzni, amit egyébként ezek a játékosok, ugye ezt már sokszor beszéltük itt, hogy a sztármentesített Paris Saint-Germain, ezek a játékosok viszonylag hibátlanul fel tudnak vinni a pályára. Az lehet, hogy Luis Enrique kitalál valami olyan receptet, ami hát legalábbis nagyon nehézé teszi a Bayern Münchennek, vagy akár még kis babrának velük.
Hát abszolút, és pont emiatt lehet az, amit te mondtál, hogy az idén talán a két legjobb meccsét láthatjuk, természetesen a két magyar kupa elődöntő után.
Na jó, de hát most is a hétvégén az Arsenal Manchester City csak felvezette a Győr Ferencvárost.
És ha már szóba hoztad ezt, és ugye azt is beszéltük, ugye, hogy hát mi történik itt a Premier League vége felé, hát azért alacsonyan repülnek a szakvezetők például a Chelsea-nél is, ugye?
Erről hagyd beszéljek, tehát most komolyan, én tegnap pont bent voltam, és amikor a Göbi kollégán Göbös Gábor átküldte nekem az anyagot, tehát én annyit mondtam, hogy tizedennyiért hagyd legyek Chelsea sportigazgató. Tehát aki kinevezte ezt az embert 6 évre, meg kiszámoltuk, 11 milliárd forintnyi végkielégítés kap.
6 évre
kineveztek.
Nevezzük azért őt meg, hogy hagyd legyünk egy kicsit. Lányabb a zené, arról beszélünk, ugye, akit most kivágnak.
Tehát ha Guardiolát kinevezik 6 évre, azt értem. Azért ő letett ecsmást az asztalra, és én viccesen megjegyeztem, bevallom, nem tudtam, hogy hol volt előtte, mondom, miért a Hull City-vel 7. volt? És a Göbi megnézte, hogy hol volt, a Hull City-vel 7.
Tessék,
volt.
Tehát, ugye? Ez egy ilyen...
tizedennyiért, mint a Chelsea sportigazgatója, hozok egy jobb edzőt, és rövidebb távra kötöm meg a szerződést. Tehát ezek után én a Chelsea tulajaként azonnal hát
három hónapig volt, és utána megy.
Így, hús.
Jó, de ugye hát itt arról beszélünk, amiről egyébként a Premier League kapcsán beszélünk, hogy ugye azt mondjuk, hogy a világ legjobb futballbajnoksága, amivel nehéz vitatkozni, de mindig hozzátesszük, hogy azért, mert olyan pénzügyi hatalommal rendelkeznek ezek a klubok, meg olyan szinten vannak túlárazva itt a játékos szerződés, vagy akár egy ilyen szerződés, hogy mi ezt el sem tudjuk képzelni, meg nem is látjuk a realitását, és mégis az van, hogy ott, Angliában ennek a kultúrának ennek megvan ágyazva, és ez így működik, és egyébként meg tényleg aztán a világ legjobbjai közül a nagy része a Premier League-be akar futballozni.
Egy percünk van még, hát azt nem tudom, hogy Arne Slot mennyiért távozik majd, valószínűleg idő előtt, de megy, szerintetek?
Azt hát azt mondják, hogyha kivívják a BL szereplési jogot, akkor nem, uh-huh. De ő pont a londoni kollégával ellentétben azért nyert bajnoki címet a Liverpool-a.
Tehát azért az előző szezonban nem egy Hull City hetedik.
Meg egy kicsit alakított rajta, meg egy csapat csinál, de
azt hiszem, hogy
Jocika, nem csinálod meg, mint amit a sportigazgató helyében megcsináltál volna. Én se. Tehát magyarul már valamit letett az asztalra, de nagyon át kell gondolni, mert akkor valami perspektívát most már mutatni kell, mert ebbe az idénybe olyan sok perspektíva nem volt a Liverpoolban. Tehát a bizalmat adunk neki, én szeretem a bizalmat az élet minden területén, és de akkor legyen valami, hogy mondjam, legalább esély arra, hogy be is jöjjön.
Na hát ezt majd meg fogjuk látni a következő hetekben, azt gondolom. Deák Zsigmondnak, Kis Tamásnak és Gergelics Józsefnek köszönöm szépen a mai sportkör jelenlétet.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nem könnyű, jó nehéz, ez a világ már régen kész. Nem könnyű, de jó nehéz, ez
ez a világ kész egész. Mit adhatnék én a világnak, olyat, ami van nekem, másnak meg nincs, amitől minden ajtó kinyílik, még az is, amin nincs kilincs. Hogy lehetnék olyan varázsló, aki a szívével művel csodát, olyat, amit talán észre se vesznek, csak az én hangom meg halkan szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból? Igen, tudom azt előre. Hiányzik azért mégis talán pár apróság belőle. Úgy gondoltam, kipróbálom, segíthetne ez a kis dal. Hát, ha egy kicsikét szebb lesz tőle, hát, ha jó szellőt kavar. Örök minden, zajos minden, az én hangom meg halkan szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból?
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutása, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Mint azt mindannyian tudjuk, május 30-án a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Történelmi felvezető sorozatunkban 1989-be érkezünk, az AC Milan az 1986-os győztes román Steauával játszott ekkor. Szabó Bence összeállítása következik most.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Megdöntő 1989.
A 80-as évek eleje az AC Milan számára a klub legsötétebb időszaka volt. Ekkor tájt két alkalommal is a másodosztályban szerepelt az együttes. Azonban 1986-ban érkezett tulajdonosként Silvio Berlusconi, későbbi olasz miniszterelnök, aki rengeteg pénzt fektetett a klubba, ami egy új aranykor kezdetét jelentette. A Milan vezető edzője pedig Arrigo Sacchi lett, akivel az 1988-as bajnoki cím után a Beckben ismeretelt a csapat. Az elődöntő első meccsén a Real Madriddal 1-1-es döntetlent játszott a Rossoneri, majd a visszavágón a Santiago Bernabeu stadionban 5-0-ra kiütötte a spanyol csapatot. Így következhetett a döntő, a fényéből már valamennyit veszített Román Steau a Bukarest ellen, amely az elődöntőben a Galatasarayt 5-1-es összesítéssel búcsúztatta. A finálét Barcelonában rendezték 1989. május 24-én. Hallgassuk meg a találkozó olasz nyelvű összefoglalóját.
Reano, palla fuori ancora per Colombo, sinistro di Colombo, respinge il portiere, Fabescu, mischia, Gullit, gol! Va ottimamente Testotti, ecco il suo traversone, Van Basten, gol! Gol di Van Basten, stupenda! Cross, Gullit, destro, gol! Gol, stupendo gol di Ross Gullit!
A döntött tehát az AC Milan nyerte Van Basten és Gullit 2-2 góljával 4-0-ra. A milánói együttesnek ez volt a harmadik Beck sikere, Nero Rocco ezt 20 évvel megelőző diadala után. Most pedig hallgassuk meg Arrigo Sacchi vezetőedzőt, aki karrierére visszatekintve az egyik legkedvesebb emlékének nevezte ezt a döntőt.
Bármikor, amikor felvetődik ez a kérdés, elmondom, hogy egy különleges és fontos dolgot tettünk, amikor együtt először megnyertük a csapattal a Beckett. Fantasztikus volt, 80 ezer olasz volt akkor Barcelonában, és mindenki nekünk szurkolt, felfoghatatlan. De érdemes azt is kiemelni, hogy eljutottunk a döntőig, több mint 10 gólt szereztünk összesen 3 meccsen. Mindenkit kiütöttünk. Ezt felidézni számomra mindig nagy öröm.
Ezt követően pedig következzen Bodnár Zalán, a Nemzeti Sport olasz labdarúgással foglalkozó szakírója, akivel a döntőről és az AC Milánról beszélgettem.
Ugye nagyjából a 80-as évek második felébe kezdődött egy újabb hatalmas reneszánsz a sikersorozat az olasz klubfutballnak, de valójában a 60-as években nyerte a legtöbb serleget Olaszország. Az annak volt köszönhető, hogy tulajdonképpen a Catenaccio révén forradalmasították a labdarúgást Olaszországban. Nerio Rocco volt a Milán edzője, Leo Herrera az Inter edzője, és bár nem ők találták fel úgymond a Catenacciót, ezt a nagyon szoros védekezésre, defenzív játék stílusra épülő játékot, viszont ők bizonyították be, hogy nagy csapatokkal is ezt használni és csúcsra lehet jutni ez a újfajta játék stílussal. De a 60-as évek végén ez kimerült, ez a játék, megtalálták az ellenszerét, az ellenfelek, el is fáradtak fejben ezek a csapatok. És aztán jött egy ilyen tényleg két évtizeden át tartó pauza, amelybe becsúszott ugye a Juventusnak egy győzelme 85-ben, de aztán a 90-es évekre forrta ki magát egy újabb forradalom, amelynek viszont a Milán és Arrigo Sacchi vezetőedző járt az élen. 86-ban, amikor Silvio Berlusconi Média Cézár megvásárolt a Milánt, akkor ő teljesen új alapokra akarta helyezni a játékot, és azt kérte, hogy egy látványos támadójátékot szeretne látni sok góllal, ami ugyan kicsit idegen volt az olasz hagyományoktól, viszont a Milán bizonyította, hogy Európában működőképes tud lenni, úgyhogy Sacchi teljesen fordulmasította a játékot, letámadásra épülő, négyvédős játékra épülő játékkal, és hát tele volt ez a csapat klasszisokkal, akik pedig végre is tudták hajtani ezeket a utasításokat.
Akkor beszéljünk erről az évről kifejezetten, ugye 1989, amikor a Milán Beck döntőbe jutott, és az ellenfele a Steaua csapata, amely 1986-ban megnyerte már a Becket. Viszont már, hogyha az elődöntőt is nézzük, akkor ott egy nagyon komoly erődemonstráció volt a Real Madriddal szemben, amely csapatnak 5-5 rugott a Milán egy mérkőzésen, és 6-1-es összesítése búcsúztatta a spanyolokat. Már az előrevetített valamit, azt gondolom, abból, ami a döntőbe várhatott a Milánra.
Igen, hát valójában ez volt az igazi döntő, ezek után már kevesen tudták elképzelni, hogy elbukjon a Milán. Az elődöntő, nekem személy szerint ez volt az első Beck meccs, amit életemben láttam a Milán-Real Madrid elődöntő visszavágója, amelyet 5-0-ra nyert meg a Milán zseniális játékkal, tehát tényleg azt csináltak, amit akartak, pedig egy nagyon jó nevekből álló Real Madrid volt, volt az ellenfél, Butragényóval, Hugo Sánchez-zel fémjelezve, de hát ez a Milán megállíthatatlan volt. Igaz, elbotolhattak volna egyébként, mert azt hiszem két körrel korábban volt a Ferencvárosi elleni párharcuk, ahol nagyon-nagyon szoros volt a párharc, és iszonyatosan jól játszott a jugoszláv csapat. Nagy szerencsével jutott csak tovább a Milán, de onnantól kezdve már egyenes volt az út, és a Real elleni elődöntő után, a Steaua ellen, a barcelonai döntőben ott óriási favoritnak számított, és hát az valójában macskaegér játék volt az a döntő. 4-0, 4 holland góllal, 2-t Hulit, 2 Van Basten szerzett, úgyhogy pedig abban a Steauában azért még a 86-oshoz képest már Hagyi is érett játékosnak számított, de hát abban a döntőben nem lehetett a Milán ellen mit tenni, nagyon, nagyon jó volt a csapat.
És már ugye, hogyha megnézzük a gólokat, már az is jelzi, hogy a Milán gyakorlatilag egy fél idő alatt letudta a mérkőzést, mert 3-0-ra vezetett, és utána a második fél időben született még egy Van Basten gól, és ezzel lett 4-0. Tényleg ennyire így nagyon sima döntő volt? Mármint ahhozokhoz a döntőköz képest, hogyan tudnád hasonlítani, amiket eddig láttál? Ugye a 2025-ös döntő volt egy nagyon sima, ami most így hirtelen beugrik.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy a legutóbbi döntőig én nem láttam ennél simább döntőt, tehát nyilván nekem ez volt az első döntőm, és már a második fél idő tulajdonképpen unalomba fulladt azáltal, hogy osztálykülönbség volt szinte a két csapat között. Azért a döntők utána rendre nagyon szorosak voltak, általában egy góllal döltek el, vagy nagyon kis különbséggel, úgyhogy a tavalyi döntő az rendhagyó volt ebből a szempontból, hogy a Paris Saint-Germain nagyon simán verte meg a hullafáradt Intert, de talán az egész back BL történet során tavalyi évig ez volt a legesleg simább finálé.
Most pedig következzen a másik oldal. László Csaba labdarúgó edzőt, a Steaua Bukarest csapatáról kérdeztem.
Szokták mondani azt is, hogy ez egy ilyen szomorú történet a román klubfutballban, de azon a mérkőzésen én azt hiszem, hogy a Milán az egy abszolút, abszolút verhetetlen csapat volt. Európa tényleg legjobb csapata volt, és hogyha most azt mondom, hogy akkor már kicserélődött lényegében a Steaua Bukarest például, azon a mérkőzésen már ugye nem volt se Bölöni, akkor még volt egy Lakatos, ja, és még volt egy Piculka, de ott volt ugye a Hagyi, aki később, hát szerintem mindenki ismeri a Hagyit, akkor már az a játékos, aki ugyancsak hős volt azon a Barcelona elleni mérkőzésen, a Gabi Bálint már csak tartalék volt. Ami még nagyon érdekes és személyes kapcsolatom van mai napig is az akkori kapussal, a Steauából, az a Lung. Érdekes, mert például ugye Krajovának volt a kapusa nagyon sokáig, és hát ő például nagyon jó beszél magyarul. Fia is jó beszél magyarul, és mind a két fia lényegében kapus lett. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes úgy visszagondolni, hogy ezek az emberek lényegében tényleg hősök voltak, azt lehet mondani, hogy futballhősök, és nagyon-nagyon messze eljutottak.
Steauának ez volt az utolsó szereplése, azóta sem, és ugye ott problémák is voltak a klubbal, hogy kiviszi tovább a nevet, és ez hogyan történik. Mi volt a Steauának az ezt követően lévő sorsa? Ugye itt jött a rendszerváltás, mi történt ezzel a klubbal?
Ma Romániában két Steaua létezik, az a Steaua, amit most ismerünk. Lényegében nem is használhatja a Steaua nevet, mert FCSB, de létezik a Steaua Bukarest mai formájában, az a bizonyos katonacsapat, aki a román másodosztályban játszik, mivel ugye Romániában van egy olyan sporttörvény, hogy a klubnak nincsen valódi tulajdonosa, vagyis közpénz, amiből finanszírozzák a klubot több mint 50%-kal, azok nem juthatnak fel az első osztályba, és ezért a Steaua Bukarest, aki most a román másodosztályban játszik, lényegében nem szerepelhet első osztályban. Ez azért érdekes, mert nagyon sok ilyen csapat van Romániában, pláne másodosztályban.
Ők birtokolják azt a bizonyos BL címet, vagy ez a Fecse Szevé?
A Steaua Bukarest birtokolja ezt a BL címet, mert a Fecse Szevé az ugye a Bekali testvérek által alapított klub, akik lényegében, hát hogy is mondjam, annyira a jogi utakban nem vagyok járatos, de lényegében kisajátították ezt a Fecse Szevé néven a Steauát, és ezzel próbálják ők azt bizonygatni, hogy ők a jog utód. Akkor lenne igazából a jog utód, hogy nem létezne a Steaua Bukarest, de a Steaua Bukarest, mondom, ma is létezik profi csapat, és játszik a román másodosztályban.
Most pedig hallgassuk meg azt, hogy miként ért a Népsport a döntő másnapján.
Az olaszok kedvenc virága, a tulipán, AC Milan, CEO Bukarest 4-0, Barcelona, Nou Camp Stadion 97 ezer néző. Kereken 70 ország televízió nézői láthatták az idei megdöntőt, a házigazda spanyolok viszont az állami adó sztrájkja miatt nem. A hazaiak szerint a Milán jobban járt a barcelonai helyszínnel, mintha otthon fogadta volna CEO-t. Több olasz szoríthatott kedvenceinek a Nou Camp Stadionban, mint amennyi a milánói San Siroba összesen befér. A CEO-a viszont megkapta hazaiaktól a Barcelona öltözőjét. Jordanescu nem voksolt saját csapatára, csak annyit mondott, nem lesz sok gól. A román bunker ellen azonnal offenzívát indított a Milán. Az ötödik percben Donadoni vágta kapura a labdát középről, 17 méterről Lung vetődve hárított. 10 perccel később a természetesen játszó Ruud Gullit lépett ki a bal összekötő helyén, elgurított 14 méterről Lung mellett, de a labda visszapattant a bal kapufa tövéről. Nem sokkal később a makaróni hajú lesgót lőtt, majd a 13. percben jött az igazi. Colombo 17 méteres lövése kipattant a kapusról, az egymás zavaró Van Basten és Unguriano közreműködésével a mögöttük érkező Hulithoz került a labda, és a holland játékosnak 4 méterről, középről csupán az üres kapuba kellett pöckölnie. A gól után az általános szokás szerint támadnia kellett volna a románoknak, azonban még helyzetféleséget sem tudtak kialakítani az olasz kapu előtt. A Milán igyekezett kihasználni vitathatatlan technikai fölényét, erre viszont nem volt vevő a CEO-a. Sok apró rugása büntette a színezőket. A tüskézésre góllal felelt a Milán. A 28. percben Tassotti csípett el egy labdát a jobb oldalon, áthámozta magát egy rátalmazást, támadó védőn, majd magas ívben tökéletesen emelte középre a labdát. Van Basten a tétovázó Jovánt megelőzve, magasra ugorva, 6 méterről a jobb kapufa tövénél a hálóba bólintotta a labdát. Lungnak esélyesen volt. Marco Van Basten szűk fél óra elteltével beváltotta az ígéretét. Már a találkozó előtt megmondta, lőtt gólt az Ajaxban az 1987-es kekdöntőn, aztán a válogatottban az EB utolsó mérkőzésén tavaly, ezt a finálét sem hagyja ki. A Milán gálázott, majd tévesztett. Pontosan egy percet. Ezúttal ugyanis nem 10, hanem 11 perc múlva jött a holland gól. 39. percben Donadoni ívelt be mélyről, a bal oldalról a 16-oson belülre, középre. Az ismételten árván hagyott Hulit lekezelt a labdát, aztán 14 méterről a kapu bal felső sarkába bombázott. 3-0. Tulajdonképpen minden eldőlt. A CEO-ra nem 8-at, hanem 888-at rá lehetett volna számolni. Szünet után a kivételesen tiszta fehérben játszó piros-feketék gól alatták ellenfelük tudtára, hogy a pihenő véget ért, úgy másfél perce. Rijkaard a három holland leggyengébbike nyomult fel a bal összekötő helyén, kiugratta Van Bastent. Az aranylabdás egy ritmusváltással úgy hagyta ott a román védőket, mint Carl Luiz az úttörő olimpia mezőnyét, majd a tehetetlenkedő Bumbescut megkerülve az ötös bal sarkáról elegánsan helyezett a hosszú balsarokban 4-0. Újabb holland gól. Sokszor és már sokat panaszkodtunk a back fináléira, hogy a szinte teljesen azonos játéktudású ellenfelek viaskodásában elhal a szép futball, hogy a népszórakoztatás nem ennek a rendezvénynek a repertoárjába tartozik. Ezúttal panaszra nem lehetett okunk. A tompa és sematikus román labdarúgók rendszeresen ritmuskéséssel loholtak az ide-oda cikázásra labda után. Ilyen formán a bukarestiek remek statisztériát biztosítottak az AC Milan parádéjához. A 60. percben a sok sérülésének valamelyikét tapogató Hulit, köszönve a lelkes ünneplést, levonult a gyepről. Hát megtette a magáét. Beggyőztes csapatból szállt ki, átadva az utolsó fél órát Virdisnek. Lazán, felszabadultan focizott, olykor szórakozott az olasz bajnok. A A megdöntők 34 éves históriájában mindössze háromszor fordult elő, hogy több klasszisnyi különbség mutatkozott az ellenfelek között. 1960-ban Real Madrid, Eintracht Frankfurt 7-3, 1969-ben Milán Ajax 4-1, és 1974-ben a megismételt mérkőzésen Bayern München, Atletico Madrid 4-0. És hát ez volt a negyedik. Az első fél óra szuper futballját a Milánnak köszönhettük. A befejező 39 perc kocogását, sétafikálását ugyancsak az olaszoknak. Ők a maguk részéről befejezetnek tekintették a küzdelmet, és ebből nem is csináltak titkot. Virdis, a csereember, így is szerezhetett volna két gólt, ha néhány centivel pontosabban céloz. A szerdai Milánt elnézve az öreg egyet be is vert volna, ha nagy szükség lett volna rá. De ebbe az esti programban még a két kihagyott helyzet is bőven belefért. A 80 ezer itáliai turista ünnepi hangulatát már semmi sem csorbíthatta. Az olasz csapatból szinte mindenki kiválóan játszott. Baresi, Tassotti, Colombo, Ancelotti, Donadoni, Hulit és Van Basten. A román csapatban egyetlen játékos teljesítménye sem emelkedett az átlagos fölé.
Ismétlésképpen tehát a Milán nyerte az 1989-es bajnokcsapatok Európa kupáját a Steaua Bukarest ellen 4-0-ra. Holnap az 1990-es megdöntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
Az iménti visszatekintést követően most jöjjön a Nemzeti Sportkrónika Keszidórával.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Hétről hétre izgalmas kérdések a tudomány univerzumából, különleges formában, a mesterséges intelligencia erejével. Rejtélyek a minket körülvevő világról, hétköznapi problémák szakértői magyarázatokkal. Utazás elődeink korába, a jövő kulcskérdései és a legfrissebb technológiai trendek. Delta. Minden vasárnap 16 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Susie meets the man of her dreams. Says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air. They share a look in silence, and everything is understood.
Nemzeti Sportkrónika.
Bódog Tamás marad Nyíregyházán. Kopasz Bálint nyerte a kajak egyesek válogatóját 500 méteren. Jó napot kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mikrofonnál Tóth Béla.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Adásunkat labdarúgással kezdjük. Szerződést hosszabbított a Nyíregyháza Bódog Tamás vezetőedzővel. Az élvonalbeli tagságát megőrző klub a megállapodás hosszát nem közölte. Bódog tavaly október óta dolgozik a Spartakusznál, amely a tervek szerint vele a kispadon kezdi meg a következő idényt is. Igazságtalannak tartja az osztályozót Nagy Miklós, a Vasas futballcsapatának sportigazgatója. Az angyalföldiek elöljárója a Football Forum Hungary-n értékelte a Magyar Labdarúgó Szövetség döntését, valamint az MB2-es együttesekre vonatkozó fiatal ajánlás lehetséges módosításáról is beszélt Kreisz Bálintnak.
Konkrétan én azt javasoltam, hogy a jövőre preferált 2007-es két játékos helyett az egyik hagy maradjon 2006-os egészen azért, mert vannak olyan játékosok, akiknek több idő kell ahhoz, hogy szakmailag fel lehessen őket építeni. Ezt a szakmai bizottság támogatta, úgyhogy az MLS elnöksége is úgy gondolom, hogy támogatja, és ez már egy kifejezett könnyítés lesz.
Friss döntés, hogy a jövő évtől az MB2 második helyzetje az MB1 11. helyzetjével egy mérkőzéses osztályzót játszik. Önök azért az elmúlt években elég közelről látták az MB2-es csapatokat. Mit gondol erről a döntésről? Hogyan alakíthatja ez mondjuk a két bajnokság dinamikáját?
Hát én ezt nem tartom egy teljes mértékben igazságos döntésnek. Ezt nem is lehet, hiszen teljesen más feltételrendszer mentén működik egy MB2-es klub, meg egy MB1-es. Itt elég, hogyha csak a normatív támogatásnak a mértékét említjük, a fiatalokra vonatkozó szabályozást említjük, akár azt, hogy az MB1-esek külföldi játékosokat is alkalmazhatnak. Tehát egy ilyen osztályozó soha nem lesz egy teljesen igazságos erőfelmérés. Én ezzel is érveltem az MB2-es klubok képviselőjeként. Ezt el is mondtam a szakmai bizottság előtt történő meghallgatásom során. A szakmai bizottság meghallgatta az MB1-es klubokat is, és nyilván azt meg kell értenem, hogy az MB1-es kluboknak is van egy olyan évrendszere, ami alapján a 12 csapatos bajnokságban szeretnék a versenyt egy picit enyhíteni olyan vonatkozásban, hogy valóban jelen állapot szerint a magyar labdarúgási elbír 12 NB1-es klubot. Ő lobby erejük ebben a vonatkozásban talán erősebb volt, és a szakmai bizottság úgy döntött, hogy ezt terjeszti elő, ezt a vonalat terjeszti elő, hogy legyen osztályozó. Még egyszer mondom, én nem tartom ezt feltétlen egy igazságos döntésnek. Soha nem lesz ez teljes mértékben versenyegyenlőséget biztosító párharc, de megszületett ez a döntés, ehhez kell alkalmazkodni mindenkinek.
Véget ért az idény Lamine Yamal számára, ám a világbajnokságra várhatóan felépül, közölte a Barcelona futballcsapata. A 18 éves támadónak a combhajlító izma sérült meg a Celta Vigo elleni tegnapi bajnokin. Ukrán válogatott balátlövőt igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A kerethez nyáron csatlakozó Dmitro Horihával 2 éves szerződést kötött a Tiszaparti Egyesület. A 28 éves játékos az elmúlt években az Észak-Macedon Várdár Skopjében kézilabdázott. Horihá azt a Bodó Rihárdot pótolhatja, aki az évad végén 10 esztendő után távozik a szegedi együttestől. 4 külföldi játékos és Tyler Dietrich másodedző is távozik a Hidrofehérvár AV 19 jégkorom csapatától. Az osztrák bázisú ligában elődöntőbe jutott fehérváriak a következő idénbeli keretének, a kanadai Darren Archibald, a norvég Ole Andersen, a szlovák Martin Steinok és az amerikai Justin Richards sem lesz tagja.
Nemzeti Sportkrónika.
Az 1000 után az 500 méteres versenyszámot is Kopasz Bálint nyerte meg egyéniben a kajakosok szegedi válogató viadalán. A Matty érem ma egyetlen A döntőt rendeztek, ebben az olimpiai bajnok kopasz sorrendben Varga Ádámot és Nádas Bencét utasította maga mögé. A visszatérő Tótka Sándor a 6. lett, róla is beszélt Kopasz Bálint Vasvári Lilinek.
Régen volt ilyen erős mezőny, nagyon vártuk már, hogy Sanyit legyen a mezőnybe, és így lett teljes a magyar 500 méteres férfi mezőny. 2018 óta nem csatáztam Sanyival, hiszen nem indult. Most egészen egy 26. 500 méteren. Vártam, hogy nagyot fogok vele csatázni, így is történt. Elképesztő futam volt, és olyan jó érzés, hogy tényleg ennyi nagy név itt van, és köztük nyerhettem. Az 1000 keményebb, de itt is nagyon el lehet fáradni. és várom, hogy még legyenek ilyen jó kis csaták.
1000 méteren a távból adódóan is azért nagyobb volt az előnyöd, de azért itt sem fért már a vége felé sok kétség ahhoz, hogy te leszel az első, te ezt belülről hogyan élted meg?
Nyilván nagyon sokat készültünk, mind 1000 méterre, mind 500 méterre. Az edzőm nagyon jól előírta a programot, és ennek köszönhetően azt csináltam, amit edzéseken is nyújtottam. Gyakoroltuk mindkét távot, és ennek volt köszönhető, hogy egy okos beosztással, nem mondom, hogy a táv végén megindultam, mert én is elsavasodtam. Szerintem, hogy a többiek is, de hát ez természetes. És még van hova fejlődni, van hova gyorsulni. Ez az évelei verseny volt, hideg a vízhőmérséklete, a szél sem volt teljesen optimális, úgyhogy nagyon várom már, hogy ennél még gyorsabban és látványosabban tudjak én is kajakozni, hiszen ez éltet.
Marozsán Fábián két játszmában győzött az amerikai Ethan Quinn ellen a madridi salakpályás tenisztorna első fordulójában. A magyar játékos mindkét szettet rövidítésben nyerte meg, és a következő körben a 7. helyen kiemelt Daniil Medvegyevvel találkozik. Férfi egyesben a másik magyar induló Fucsovics Márton kiesett, miután 4-6, 7-6, 6-2-re kikapott a spanyol Carreño Busta-tól. A nőknél egyéniben két magyar is bejutott a legjobb 32 közé. Gálfi Dalma az orosz Kalinszkáját, még Bondár Anna az ukrán Svitolinát verte meg két játszmában. Az Egyesült Államok lesz a magyar női teniszválogatott ellenfele novemberben a Billie Jean King kupában. A párharc győztes az élvonalban folytathatja. A sorsoláson az is eldőlt, hogy az amerikai csapat a pálya választó. Szombaton kezdődik meg a triatlonosok idei világkupa sorozata az üzbegisztáni Szamárkandban. Az előző kiírást hatodik helyen befejező Léman Csongor eredményes felkészülésen van túl. Erről is beszélt Szőke Viktóriának.
Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó felkészülés van a hátam mögött, így nagyon bátran vághatunk bele ebbe a világbajnoki sorozatba, amit Üzbegisztánba kezdődik. Ugye ez már elkezdődött volna egy hónappal korábban Abu Dhabiba, de ott érthető okok miatt sajnos az a verseny törlésre került, de igazából kihasználtuk ezt a lehetőséget, és pont ahogy mondtad, még beraktunk néhány olyan versenyt, ami egy kicsit ezt a felkészülést magasabb szintre emelte. Fedett pályás futóversenyek, ahol például tudtunk az országos bajnokságon részt venni, ott 4. helyezés sikerült elérni, illetve ezután nem sokkal a 10 kilométeres utcai országos bajnokságon is, ahol pedig első helyezés sikerült elérnem, úgyhogy amellett, hogy nagyon jó felkészülés volt, még a versenyzést is lehetett gyakorolni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek kulcsfontosságú összetevői voltak most a véglegesített felkészülésünknek, és nagy szükség lesz ezekre a tapasztalatokra a versenyeken, hiszen amellett, hogy úszáskerékpár van benne, a futáson van talán a legnagyobb hangsúly, és az elmúlt években azt lehetett látni, hogy nagyon is felgyorsult a futás, úgyhogy egy 30 percen belüli 10 kilométer mindenféleképpen szükséges lesz, hogyha az ember a legjobb pozíciókért akar harcba szállni a végén.
Milyen helyszínen vagy most, milyenek a körülmények, mennyit tudsz edzeni, és hogy várod az idén nyitó versenyt szombaton?
Két nappal érkeztünk ide Üzbegisztánba, ez az első alkalom, hogy itt fogok versenyezni, még nem is voltam ebben az országban, de nagyon érdekes tapasztalat mindig új helyen járni. Ez egy elég steril hely, ahol maga a verseny lesz, egy evezős pálya a szamárkándi város mellett, egy igazából triatlonra kitalált helyszín, ha lehet ezt mondani, mivel az evezős pálya nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy az úszás magas színvonalú legyen, körülötte nagyon jól kiépített utak vannak, és amellett, hogy kiépített utak vannak, még nagyon technikásak is, úgyhogy mind a három számon óriási hangsúly lesz, nagyon kell figyelni a helyezkedésre a kerékpáron. Igazából majdnem mindenki itt van, tavaly 6. tudtam lenni a világbajnoki sorozatban, ez azt jelenti, hogy ez alapján osztják ki idén a rajtszámokat, az első futamon most itt Üzbegisztánban, és az ötös jelenti, hogy csak egy ember hiányzik azok közül, akik meg tudtak előzni a tavalyi évben, úgyhogy lehet mondani, hogy egy nagyon erős verseny lesz, egy nagyon komoly mezőny.
A 68 kilós Szabados Noémi magabiztosan megnyerte mai vigaszági mérkőzését, így az esti programban a bronzéremért léphet szőnyegre a tiranai birkózó Európa bajnokságon. Terék Gerda 53, Dollák Tamara 57 és Elekes Enikő 62 kilóban búcsúzott, Pók Karolina 72 kilogramban még bízhat a vigaszági folytatásban. Viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szemétre vetett kacatok, közöttük turkál a szürke fény, széttépett minden napok. Ó, valakit várnak, néha az arcod meggyötört, kidobott levelek véresek, törékeny cseppő összetört. Ó, mindent láttam, ott várok a sorok között, a film lassan pereg. Ó, már százszor láttam, ott várok a sorok között, talán egyszer rám találsz, üvöltök, integetek neked. Szél, ami téged mindig űz, az árnyék, lehetek a fény, akkor sem értenél. Lehetek a víz, lehetek a tűz, lehetek a szél, ami téged mindig űz, az árnyék, lehetek a fény, úgy sem értenél. Lehetek a víz, lehetek a tűz, lehetek a szél, ami téged mindig űz.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és a most következő fél órában egy picit retrospektíve visszatekintünk az elmúlt napok nagyon-nagyon fontos hazai rendezésű futball eseményére, egészen pontosan, ahol a Kelet és a Nyugat találkozik címet viseli. Most már negyedik alkalommal a Football Forum Hungary rendezvénye, 2026-os epizód vagy kiadás, ha szabad így fogalmazni, minden eddiginél több látogatót vonzott Magyarországra, mert hogy ez egy nem véletlenül nevezi saját magát a rendezvény úgy, hogy ahol a Kelet és a Nyugat találkozik, egy óriási nemzetközi labdarúgó iparági rendezvényről beszélünk, amely egészen elképesztő számokról tanúskodik ebben az esztendőben, de hogy pontosan milyenek is ezek az adatok, és hát mekkora utat járt be tulajdonképpen ez a rendezvény a kezdetek óta, amelyet a Pest Management és már a nálunk sokszor megszóló Dudás Hunorék hívtak életre. Erről most a projekt felelőse, vagy egyik főszervezője, Horváth Gábor fog nekünk beszámolni. Szervusz Gábor, szeretettel köszöntelek itt a stúdióban.
Szervusz Zsuzsa, köszönjük szépen a meghívást és a lehetőséget, köszöntjük a hallgatókat.
Na, hát ugye van mögöttünk jó pár nap, nem tudom, szusszantál-e már, mert azért ez egy nagyon masszív nemzetközi rendezvény, elképesztő mennyiségű szereplővel, kiállítóval, megszólalóval, prezentálóval, előadóval, panelbeszélgetésben résztvevő szakemberrel, és tulajdonképpen majdnem minden olyan szereplőjével, sőt, talán nyugodtan mondhatom, hogy minden olyan fontos szereplőjével a labdarúgó iparágnak, most szerintem helytálló, ha ezt a kifejezést használjuk, akinek bármilyen szinten lehet köze a sikerhez, a termék fogyaszthatóságához, a benne résztvevőknek a lehető legjobb formájához, és hát persze a nézői, fogyasztói szórakoztatáshoz. Szóval innen kezdjük ezt a dolgot felgöngyölíteni, kérlek.
Szusszani még nem sikerült, de mondhatom, hogy szerencsére nem sikerült, mert annyi tendőnk volt, és annyi gratulációt, és köszöntést, és visszajelzést kaptunk itt az elmúlt napokban, hogy még válaszolni sem tudtunk sajnos mindenre, de tényleg mondhatjuk azt, hogy ez egy kiváltság is, és egy nagy felelősség is egyben, hogy tényleg ennyi embert egy helyen tudunk, és ami legnagyobb büszkeség számunkra, hogy ezt Magyarországon és Budapesten tudjuk megvalósítani. Ez volt talán az eredetileg kitűzött nagy célunk is, amikor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi ügynökségként hogyan tudjuk segíteni mind a magyar futball, mind a magyar sportközösségnek, és igazából az egész magyar sportszerető közösségnek a szerepvállalását ebben a világban, és talán tényleg ez az egyik legnagyobb kiváltság, hogy ennyi ember most már 63 országból, na, 5 kontinensről ide érkezik.
Térjünk rá az adatokra is valóban, mert ugye ez, amikor 4 évvel ezelőtt elindult, és nagyon megtisztelő számomra, hogy én is részesen lehettem a kezdetektől, tehát talán annyit mondhatok, hogy közelről látom ennek a exponenciális növekedését, ahogy évről évre egyre többen, egyre messzebbről, egyre komolyabb szakmai műhelyekből, gondolok itt a világ legjelentősebb labdarúgó bajnokságaira, a legjelentősebb labdarúgó klubjaira, vették komolyan, hogy itt Budapesten van egy olyan találkozási pont, ahol tényleg érdemes megállni 2 napra, 3 napra, ugye most már azért a rendezvénynek a hossza is bizony nyúlik, és egyre több mindent kínáltok, mert hogy valóban olyan információs csere, olyan tényleg tudás átadás zajlik, amiből mindenki gazdagabban térhet haza. És ugye van ennek, azt elmondhatjuk ennek a rendezvénynek, hiszen arról is beszélünk, egy őszi változata az a Sportforum Hungary, ami egy másfajta módon szólítja meg a nemzetközi sportszférát, és nyilván nem csak labdarúgás fókuszált, ez azonban csak labdarúgás fókuszált rendezvény, ami értelemszerűen a világ legnagyobb szórakoztatóipari sportágát foglalja magában. Hogy néznek tehát ki a számok, és miért fontos az, hogy tulajdonképpen azért egy regionális rendezvény 5 kontinens országait szólítsa meg?
Először is kezdeném azzal, hogy talán az egyik fontos kiinduló pont az, hogy mi nem csak egy konferenciát vagy egy eseményt szerettünk volna létrehozni, hanem egy egész közösséget teremteni, mert azt láttuk, ha bárhova mentünk bármilyen hasonló konferenciákra a nagy világban, akkor a régióból és Magyarországról is azért kevés társunkkal találkoztunk, és elkezdtünk gondolkozni azon, hogy mi lehet ennek az oka, nyilván a sok utazás, nyilván ennek vannak költségei is, és próbálkoztunk egy olyan köztes megoldást találni, amivel mégis ide tudjuk hozni nem csak a világkrémjét, de az egész régiónak a résztvevőit is, és ezáltal a tudást idehozni, a kapcsolatokat idehozni, és mindenki ebből ki tudja venni azt, bármelyik részén dolgozzon a futballnak, ami számára éppen aktuális, vagy éppen szükséges. Úgyhogy nekünk ez volt talán az elsődleges gondolatunk, és ez alapján indultak el ezek a folyamatok is, hogy próbáltuk kibővíteni a szórakoztatás felé a rendezvényt, és minél több olyan mellékeseményt szervezni, ami azt eredményezi, hogy az itt lévők vissza szeretnének jönni.
Igen, tehát ha jól értem, itt ugye arról volt szó, hogy végül is ez látható volt, hogy a magyar labdarúgó üzletekben résztvevő szereplők, bár lehet, hogy sokan szeretnének eljutni a világ azon színpadaira, és most nyilván nem a versenytérre gondolok, ahol a focit játszák, hanem ahol viszont nagyon sok döntés és fontos döntés megszületik, de hogy ez forráshiányból vagy kapcsolati tőke hiányból fakadóan, ez nem volt annyira egyszerű, és úgy döntöttetek, hogy akkor hozzuk ide a világot?
Igen.
Ha nehéz eljutni a világba, jöjjön ide a világba.
Igen, ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, tehát ezen az elven indultunk el, és most tényleg a legtöbb visszajelzés nagyon sok helyről annak is szól, hogy jó hallani, hogy nem csak a Manchester Cityről van szó, a Real Madridról, a Paris Saint-Germainről, mert ebben a régióban azért persze mindenki ezeket a csapatokat csodálja, de nem ugyanazok a lehetőségek, és jó meghallgatni azt, hogy milyen problémái vannak akár egy lengyel klubnak, egy lengyel ügynöknek, egy szlovák ügynöknek, egy román sportvezetőnek, míg a magyarnak is, és egymás között eszmét cserélnek, gondolatokat cserélnek, és mindenki elég, ha csak egy-egy gondolatot átragad a másiktól, ha azt tudja hasznosítani a jövőben, akkor mi már boldogak vagyunk.
Na, picit akkor még evezzünk vissza itt a számok világába, mert azért ez nagyon impresszív, és szerintem ezt érdemes elmondani, hiszen ez egy magánkezdeményezés, ez egy piaci alapon szerveződött rendezvény, és szerintem rendkívül fontos kihangsúlyozni, hogy amikor 4 évvel ezelőtt ugye a Pest Management ebbe belevágott, akkor nem lehetett tudni, hogy ennek mi lesz a vége, hogy ebbe bele kell-e majd bukni, nehogy Isten, vagy ebből lehet egy prosperáló rendezvényt csinálni, úgyhogy ez utóbbihoz is szívből gratulálok, mert szerintem köszönjük. Nagyon sok ilyen jellegű kezdeményezés tudja megértetni az emberekkel azt, hogy végül is létezik a piaci működés, és van az a forma, nagyon sok munka kell vele, és lehet, hogy nem is rögtön térül meg, hanem több év után, de úgy tűnik, hogy idéntől ez már, ahogy hallottam a szervezői oldalról, ez működőképes. Tehát akkor hány ország, mely bajnokságok, milyen klubok? Érdemes egy picit akkor erre kitérnünk.
Csak egy pár számot említve, 63 ország, 5 kontinensről. Minimális hiányérzet van bennünk, mert idén a 6-ot Ausztráliát nem sikerült bevonni, úgyhogy egy pici hiányérzet van bennünk. De a 63 ország az rendkívül imponáló. Még nem vagyunk a számok végén a beléptetések összeszámlálásával, de már azt látjuk, hogy nagyjából egy 900 fő volt az, aki részt vett a rendezvényen, annyi bizonyosan. És ha mondhatnám a számokat, akkor olyan 70% fölött van a külföldieknek az aránya, ami azt mutatja, hogy van igény erre a világ minden tájáról. De ami nagyon-nagyon pozitív, hogy most már tényleg minden magyar klubtól és minden olyan magyar cégtől, akik a futballban, akár a sportban tevékenykednek, folyamatosan jön az érdeklődés a konferencia iránt. Szeretnének ők is kapcsolódni hozzá, szeretnének tanulni, és üzletet kötni, hogyha ez is lehetséges a jövőben.
Mely bajnokságok, mely klubok azok, amelyek igazán húzónevek voltak?
A Premier League-ből érkezett hozzánk a Burnley, illetve a Brentford.
Burnley most éppen kiesett, de mondhatjuk még azért a Premier League-ben
igen, idén. De hát igen, meglátjuk a jövőben, de talán a Championship-el sem kell még idén
szégyenkezni. Nem bizony.
Szériából érkezett az AS Roma csapata, úgyhogy elérkezett hozzánk a Barcelonának az akadémiájáról a technikai igazgató, úgyhogy szépen azért a nagy klubok is képviseltették magukat, de amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy ugyanígy a régióból a Légia Varsó, a Slovan Bratislava, az AS Trencsén, a Dinamo Bukarest és különböző nagy klubok is képviseltették magukat.
És nem csak a nagy klubok, hadd mondjam el, hogy nekem is volt szerencsém például olyan kerekasztal beszélgetést vezetni, ahol a kassa, a topolya és adott esetben a Diósgyőr szakmai vezetői, klubigazgatói ültek össze egy beszélgetésben, és elképesztő volt azt látni, hogy egyrészt mennyi aha effektus volt, amikor ugye ráismertek az azonos problémákra. Természetesen ugye a lokális adottságokból adottan mennyi különbség is volt, tehát hogy ki mire helyezte a hangsúlyt, és hogy igazából hogyan lehet építkezni egy másik csapat tapasztalataiból, vagy egy másik építkezési stílusból, hiszen nem csak egyféle recept van nyilvánvalóan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit említettünk abban a tekintetben, hogy ebben a régióban ehhez a nagysághoz mérve, amit akár a magyar piac, vagy a környező országok piaca tud, azért ez lényeges, tehát ez a nemzetközi futball világban azért ez egy piac, és hát úgy tűnik, hogy ennek a fejlesztésére van igény.
És ezt hadd is ragadjam meg ezt a gondolatvonalat, mert ma kaptunk visszajelzést mind a Benfica csapatától, mind pedig a Burnley csapatától azzal kapcsolatosan, hogy milyen jó volt látni, hogy ebben a régióban is mennyit számít a futball, milyen problémákkal küzdenek, és jobban megértették ők is ennek a piacnak a működését. Nyilván azt nem lehet megmondani, hogy egy nap alatt teljesen kiismerték a mezőnyt, de ha már csak egy kis gondolatot felébresztesz bennük, hogy akár itt is érdemes lehet investálni, itt is érdemes lehet kapcsolatokat építeni, az mindenkinek segít szerintem, nem csak Magyarországon, de az egész regionális futballpiacon.
Abszolút így van, és valóban tényleg egyébként keletre is nézhettünk egy picikét, tehát keletre, délre, Európa, minden részén, nem beszélve, hogy akár a többi kontinensről érkező szakemberre. Nagyon érdekes volt azt látni. Egyrészt azt gondolom, hogy a helyszín ebben az évben, a Puskás Aréna, amely hát nem csak a szívünknek oly nagyon kedves, de lehetett érzékelni, hogy az oda érkező vendégek felfogták annak a jelentőségét, hogy pár héten belül itt valóban a világ egyik legfontosabb sporteseménye, ugye az európai csúcs foci rangadója, a Bajnokok Ligája döntője zajlik majd. Ehhez úgy gondolom, hogy ennél méltóbb környezetet egy ilyen konferenciához alig ha lehetett volna találni, de az is érdekes volt, ugye, hogy az előadó tereken, illetve ugye a kerekasztal beszélgetések helyszínein túlmenően volt egy nagyon zsizsgő közbülső tér, ahol bizony, hát egy piactérhez hasonló, nevezzük így, kereskedés zajlott. Miért fontos része a konferenciának ez a lépcsőfok, vagy hogy mondjam, szóval ez a pillér, nevezzük inkább így.
Először is, ha egy focis hasonlattal élhetek, akkor a Puskás Aréna az egy olyan helyszín volt most a BL döntő előtt, ami akkor az ígyszer volt, hogy nem szabadott kihagyni. Úgyhogy ezt mindenképpen szerettük volna most meglavagolni, éreztük is ennek a hatását, hogy ezáltal azért van egy felfokozott várakozás, mindenki szeretné átélni a Bajnokok Ligája döntőjének helyszínének azt az atmoszféráját, azt az élményt.
És egyébként ki is lehetett menni, meg lehetett nézni, ugye valóban, ugye, hogy micsoda katlan hangulata van ennek.
Szerintem,
a
hogyha az ember most felmegy a közösségi médiában és a labdarúgás világában mozog, akkor nincs olyan perc, hogy ne jönne szembe vele egy olyan kép, amit valaki a Puskás Arénának a teraszán készített, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon pozitív visszajelzés, és az a piactér, amit te is említettél, ez évezredek óta a történelmünk része. Sajnos ez ma sincs másképpen, és mindenkinek azért az elsődleges szándék, amikor idejön, hogy valamilyen úton, módon ebből profitáljon, és ha lehet, akkor köszön üzletet.
Igen, én piacszeret mondhattam volna a kiállítási teret is, tehát, hogy itt azért, amikor a modern fociról, a modern labdarúgásról beszélünk, akkor abban természetesen elképesztő mennyiségű technikai fejlesztés kell, hogy bele passzoljon, hiszen ma már ugye a játékosok pláne az ilyen terhelés melletti teljesítménye mellett, akár a regeneráció felgyorsítása, nyilván a teljesítménymérésnek az egyre pontosabb volta, ugye az adatelemzésnek az egyre pontosabb volta. Hogy látod, hogy ebben a tekintetben mennyire tud nem csak újat nyújtani, de valóban egy izgalmas teret nyújtani a Football Forum Hungary a világ mondjuk vezető fejlesztőinek, akik ebben az iparágban dolgoznak.
Az nagyon örömteli, hogy nem csak nemzetközi cégek érkeznek, hanem különböző magyar cégek is képviseltetik magukat a piactéren, ahogy korábban neveztük, és láthatólag vannak sikeres megállapodások, sikeres együttműködések, amiknek hiszük, hogy mi is részesei vagyunk azáltal, hogy ezt a lehetőséget megteremtjük nekik.
Okay, tehát tulajdonképpen itt valóban a szakmai eszmecserén túl üzletek köttetnek, ugye kapcsolatépítés zajlik, és a többi. Az miért fontos, hogy a szakmai napon túl, ugye az elején említetted már, legyenek azért szórakoztató elemei is ennek az összejövetelnek, ami most már, hogy beszéltünk, ugye tovább nyúlik, mint egy nap. Nem beszélve a nyitó eseményről, és ha már a Puskás Arénát szóba hoztad, akkor azt gondolom, hogy Puskás Ferenc öröksége nem is lehetne méltóbb helye, mint a Puskás Múzeum. Ez szintén egy kihagyhatatlan zicser volt?
Abszolút, abszolút, és minden visszajelzés arra utal, hogy ez egy sikeres választás volt, és mindenki nagyon élvezte az ott létet, és olyan dolgokat láthattak, akár Puskás Ferencről is, amit nem tudtak, de mégis mindenki a világ minden táján ismeri őt, de voltak olyan dolgok, amik a múzeumban derültek ki számukra, és ami nagyon örömteli, hogy nagy klubok képviselői, nagy komoly emberek, akik idejöttek, mind nagy tisztelettel voltak, mind Puskás Ferenc iránt, mind a stadion iránt, és hazánk iránt, és Budapest iránt is. Úgyhogy ezek mind olyan kihagyhatatlan zicserek voltak, amik szerencsére jól sültek el.
Yeah, én az egyik teremben volt szerencsém nagyon-nagyon értékes előadásokat hallgatni, és most már évről évre megfigyelem, hogy a sajtó is úgy jelenik meg ezen az eseményen, a Football Forum Hungary-n, hogy éhes bizonyos csemegékre. Tehát amikor Dárdai Pál és mondjuk Ratatics Péter az Újpest jövőjéről beszél, amikor tényleg az ember azt érzékeli, hogy beláthat egy kicsit a kulisszák mögé. Van-e törekvés arra, vagy látod-e azt, hogy esetleg a szereplők bizony tartogatnak olyan információt, olyan mondani valót, amit itt ezen az eseményen szeretnének a nagy érdeművel megosztani?
Most már van egy olyan létjogosultsága ennek a fórumnak, és egy olyan renoméja, ami azért mindig egy nagy figyelmet generál, és érezzük azt mi is, főleg itt a magyar szakemberek által is, hogy van azért mindig egy-két olyan mondat, egy-két tételmondat, amit jó itt a nagy közönség előtt előnni, nagy figyelem előtt, és azért az tovaszáll, akár a médiában is, úgyhogy ezt mindenképpen érezzük, mondhatni ezekkel készülünk is mi is, és próbáljuk azt a atmoszférát és azt a lehetőséget előteremteni, hogy itt tényleg nyugodtan elmondhatja a véleményét mindenki, és ez szerencsére szerintem eddig nagyjából minden téren megvalósult, de tényleg, hogyha a médiáról beszélünk, az is egy mindenféleképpen megemlítendő, fontos pillér, hogy rengeteg nemzetközi médium képviselteti magát, és nagyon-nagyon nyitottak a felé, hogy ide jöjjenek Budapestre, és itt új és új információkhoz jussanak.
Igen, és hát az is érdekes, hogy visszatérve még egy picikét talán a sajtóra, hogy azért a nagy nemzetközi futballal foglalkozó szakmai orgánumok is megjelennek. Én magam is nagyon megtisztelőnek tartottam, hogy European Sports Media, az európai sportmédiának egy különleges, mondjuk így, szerveződése itt tartotta a közgyűlését. Tényleg a világ vezető sportújságíróival, a legedzettebb Dello Sporttól elkezdve természetesen spanyol, német, angol, francia orgánumok főszerkesztőit is ideért, egyébként Szőlősi György is nyilván a Nemzeti Sport képviseletében ott volt, és hogy például szóba került, ugye, hogy hogyan lehet mondjuk megújítani egy olyan intézményt, mint amilyen az aranycipő, vagy az ehhez kapcsolódó díjak. Ez is azt mutatja, hogy tulajdonképpen, hát ha a találkozási pontról beszélünk, akkor ez az év eseménye, az egyik eseménye?
Ezt én nem szeretném állítani, de örülök, ha te így látod és így beszélsz róla. Ez mindenféleképpen egy hatalmas megtiszteltetés nekünk, hogy akár ilyen nevekről, hogy aranycipő és ezüstcipő a mi rendezvényünkön esett szó, hogy kéne újra éleszteni ezt az intézményt. Úgyhogy nekünk ez egy hatalmas megtiszteltetés volt, hogy erről szó esett a nemzetközi sportújságírók között.
És ha még megengedett, itt zárásképpen egy fontos dologról beszélünk, hiszen ennek is szerintem, aki évről évre látogatója az eseménynek, ezt tapasztalja, hogy ha már futball üzletágról és futball üzletről beszélünk, akkor egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a női labdarúgással kapcsolatos üzleti lehetőségekre, úgy a befektetők oldaláról, mint adott esetben akár az ügynökségek szemszögéből, a játékosok oldaláról. Nekem is volt szerencsém pont egy ilyen panelbeszélgetésben részt venni, ahol tulajdonképpen minden fontos szereplője ennek a láncolatnak benne volt. Hogy látod te most, egy picit vonatkoztassunk el ettől a rendezvénytől, csak mint az iparágban dolgozó szakember, hogy mekkora potenciál van a női labdarúgásban?
Folyamatosan fejlődik, látjuk ezt a nemzetközi piacon is. Egyre több cég, egyre több szponzor áll a női futball mögé, a női sport mögé, ami nagyon örömteli, és mi is ebben azt gondolom, hogy itt a Magyarországon élen járunk, és szeretnénk mindig ennek teret adni. Ami nagyon nagy öröm nekünk, hogy idén most már egy külön workshop is megrendezésre került a női futball égisze alatt. Egy 3 órás workshop, ahol magyar és nemzetközi klubok szereplői is szóhoz jutottak, és rengetegen, több mint 60 ember volt a teremben kíváncsi erre, ami azt jelenti, hogy ennek abszolút van létjogosultsága, és talán az egyik előadónk fogalmazta meg jól, hogy talán az egyik legnagyobb kulcsa a fejlődésnek az, hogy társadalmilag legyen elismert az egész női futball és a női sport is.
Igen, én is azt gondolom, hogy ehhez nekünk is sok hozzá szólnivalónk van, sőt hozzá tennivalónk van a sportújságírás oldaláról, hogyha megadjuk végre a megfelelő teret, a megfelelő figyelmet és százalékos arányban is többet beszélünk arról, amely ezt a teljesítményt egyébként mindenképpen indokolja, akkor biztos, hogy előre mozdító lesz, és ennek meg lehet az üzleti hozadéka is, ez egészen biztos. Még egy dolgot talán így zárásképpen érdemes mondani, hogy bár futball üzletről beszéltünk, de én azt gondolom, hogy nem lehet egy rendezvény teljes akkor, hogyha az ehhez kapcsolódott társadalmi felelősségvállalás nem kerül a frontvonalba, és bizony úgy tudom, hogy ennek kapcsán is volt egy nagyon szép kezdeményezésetek.
Igen, most már 2. éve rendezzük meg a futball messzépségversenyt, a futballforum messzépségversenyt, ahol most már 44 csapat adott le nemzetközileg mezeket, és itt a afterparty során ezek a mezek bemutatásra kerülnek egy úgynevezett fashion show keretein belül, illetve a fashion show végén ezeket a mezeket meg lehet vásárolni, és ezeknek a befolyt összege jótékony célra megy. Leukémiás és daganatos gyermekeknek a gyógyítására megy ez az idei büdzsé. És itt, hogyha a számokról beszélünk, akkor közel 500 ezer forint gyűlt már össze, de még mindig vannak elérhető mezek, úgyhogy ha valaki még úgy érzi, hogy ezért a jó ügyért tenne, akkor azt szívesen fogadjuk.
Hát én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon fontos üzenete egy ilyen jellegű rendezvénynek, mint ahogy mikor szóba került a női labdarúgás, én is szeretném hozzátenni azt, visszatérve az újságírói felelősség, hogy mi magunk is érezzük ezt. Nem véletlenül foglalkozunk itt kitűnő kollégám, jó voltából a Csajok Ligájával, úgyhogy minden apró lépés ebben azt gondolom egy fejlődés szolgáló elem, és ehhez természetesen nagyon nagyban járul hozzá nyilván a Football Forum Hungary rendezvénye is. Nagyon köszönöm Horváth Gábornak, hogy ezeket elmondta, és szívből gratulálok ehhez a sorozathoz most már. Azt kívánom, hogy nőjetek, ez a rendezvény valóban érjen el minél több országot, minél több klubot, és legyen belőle egy olyan globális rendezvény, amely előbb-utóbb tényleg párját ritkítóan vonzza ide Magyarországra a futball üzletekben dolgozó legfontosabb szereplőket.
Nagyon köszönöm én is, hogy itt láttam, és zárásképp egy gondolattal szeretnék még így ennek a beszélgetéshez hozzájárulni. Ami a mi kulcsunk, és ami az egész sikernek azt gondolom, hogy a kulcs az, hogy olyan jó csapatszellem van, és csapatjátékosok alkotják a szervezői csapatot, akik mind szeretnének ezt hozzátenni, és nagyon-nagyon köszönjük azt is, hogy te is ennek része vagy most már évek óta.
Nekem ez megtiszteltetés, és köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy ezt most a rádióhallgatókkal megoszthatuk. Elsősorban azért, mert ez egy méltán büszkeségre okot adó sikersztori, ami elsősorban a ti kezdeményezésetekre nőtt, és remélhetőleg nő egyre nagyobbá. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Horváth Gábort hallottuk. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, hiszen ez volt délután 3 óra óta a hazafutás. Most már a folytatásban természetesen jön majd a körkapcsolás. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető Csisztus Zsuzsa.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Készüljön fel!